Mi mindent tudunk megtanulni, azt nagyjából elmondtam. Akkor elkezdjük a második részét a klubnak. Sok szeretettel bemutatom Golobanova Beát, aki a Fővárosi Állat és Növénykert zoopedagógusa. És még egy pár szót arról mondanék, hogy honnan a mi ismeretségünk. Azt elfelejtettem mondani, hogy Mesterházi Máriát Seres Attila barátom ajánlotta a figyelmembe, és nagyon örülök, hogy Mária eljött. Beával pedig én valószínűleg tartom, hogy valamiképpen talán telefonon vagy e-mailben méghozzá az állathangok felvételek kapcsán, de egészen pontosan nem emlékszem rá esetleg te.
Azt hiszem e-mail volt először, és aztán telefonáltunk.
Igen, szóval megpróbáltam megkörnyékezni. Hát ritkeset, hogy egy nőt nem a női mi volt alapján környékezem meg, hanem az állatok kapcsán. Ez még elmarad, de bízom benne, hogy...
Hát ami késik, az nagyon lassan jön, Laci.
Igen, mondta, hogy én sokáig fogok élni. Na, be az zoopedagógus. A poént nem lövöm le, hogy ugye kis majom megszületik, neki kell megtanítani fára mászni, ugye. De mi a feladat egy zoopedagógusnak, illetve milyen végzettségre van szüksége az, hogy valaki zoopedagógus lehessen?
Igazából nincs ez végzettséghez kötve. Tehát alapvetően nyilván mindannyian, akik így az országban, vagy mondjuk a világban így állatkert pedagógusként dolgozunk, nyilván valamilyen pedagógiai végzettséggel bírunk. Én magam felsős biológia, kémia szakos tanár vagyok, de ez a betegség ez nagyon gyorsan gyógyul, tehát ezt viszonylag hamar el lehet felejteni. Alapvetően bármilyen szakma közelített, valamilyen természettudományi végzettséggel lehet az ember ilyen irányú dolog, hiszen maga az a szó, hogy zoopedagógus, ez semmi más nem jelent, mint hogy az ember az állatkertben oktat. És akkor ilyen módon ugye vannak más bemutató helyeken folyó oktató kollégák, mint múzeumpedagógusok, különböző nemzeti parki oktatóközponti kollégák, tehát ez egy ilyen elég tág környezet, és nagyon nehéz is behatárolni ezt a zoopedagógiát, mint szó, úgyhogy kicsit sajnálom, hogy a Mária elment, és így nem tudunk alternatív pedagógiákat és zoopedagógiát összehasonlítani, mert mi nagyon sok ilyen alternatív pedagógiai módszert használunk, lévén nem igazán tantermi foglalkozásokban gondolkodunk, nem feltétlenül abban a oktatási, didaktikai rendszerben, amit egy tantermi foglalkozás megkövetel, hanem egy picit ennél bővebb, illetve hát nyilván játékosabb a történet, mert hogy alapvetően arról szól, hogy megpróbálunk olyan fajta élményeket adni egy ilyen állatkerti foglalkozás során, amitől, hát én nagyon önző módon azt szoktam, hogy elsősorban én érezzem jól magam, mert akkor valószínűleg úgy fog tudni beszélni, hogy a gyerek is értékeli ezt, amit én mondok, hogy ha én jól érzem magam, akkor valószínűleg ő is jól fogja magát érezni, úgyhogy ez ilyen kölcsönösen működik a dolog. És igazából nem is feltétlenül az a fajta biológusi szakmaisága számít ennek, hogy én pontosan meg tudjam mondani, hogy az ezer lábúaknak hány pár lába van így rendre. Hát az ilyen 100 körül, igen, a 100 lábúaknak 30-40, ez a nagy átverés a történetben, de sokkal inkább valamiféle ilyen érzelmi alapot kíván nyújtani az állatkert pedagógia, azzal együtt, hogy nyilván számos olyan dolog van, amit meg tudunk mutatni, mondjuk kicsit bővebben annál, hogy vetítsünk filmet, meg nézzünk preparátumokat, amik mondjuk egy szaktanteremben megvannak, vagy egy szertárban. Mert hogy az élő állat az mindig egy olyan fajta demonstráció, aminek mondjuk van szaga. Ez a filmeknél a legritkább esetben fordul elő. Tehát ilyen alapinformációban már ennyivel többek vagyunk bármilyen bemutatóhelynél. És hozzátéve azt, hogy nyilván nem minden állatot tudunk teljesen manuálisan megvizsgálni, de önmagában az, hogy a három dimenzióban mozog, létezik, él és úgy jelen van, az azért sokkal többet ad annál, mint hogy nézzünk róla képet, makettet, bármi egyebet. Tehát egy ilyenfajta élő szemléltetés az nyilván egy picit messzebbre visz. Ami nekem fontos az zoopedagógiában, az, hogy én ugyan nem játszottam színházat gyerekkoromban, de azért nem voltam sose egy ilyen kicsit magamutogató ember, hanem nagyon magamutogató ember voltam, és akkor ezt így ki tudom élni. Tehát én szeretek beszélni sok ember előtt, mert az jó. És akkor innentől kezdve lehet azt sejteni, hogy a napi rutinban ez nagyon jól jön ki, hogy ilyen 30-40 gyerekeknek kell előadásokat tartani, úgyhogy én ezt a részét rettenetes módon élvezem.
Most gondolom, több zoopedagógus van az állatkertben, akkor én az elmondottak alapján én úgy gondolom, hogy nincs egy séma, ami szerint elő kell adnotok magatokat, hanem mindenki beleviszi önmagát.
Abszolút. Ez egy nagyon egyéni sportág ez a zoopedagógia, mert mert nyilván hát hozott anyagból dolgozunk, tehát ezt hozzá kell tennem, hogyha mondjuk vizek és vízpartok élővilágáról van szó, akkor legritkebb esetben fogunk elefántokról mesélni, bár van köze hozzá, tagadhatatlan, lehet ezt belevonni, de alapvetően ahány zoopedagógus, annyiféle zoopedagógia. Tehát ez egy tényleg nagyon egyéniségfüggő. Mi öten dolgozunk zoopedagógusként az állatkertben, ebből az egyik kollégám az abszolút nem pedagógus végzettségű, ő agráros, trópusi üzemmérnök, meg ilyen is van a világon. És az összes többiek pedig vagy tanítók, vagy tanárok vagyunk, tehát azért nekünk van közünk a, mondjuk a pedagógus szakmához, tehát mi azért szeretjük is túlszakmázni ezt a dolgot néha ilyen cikkekben és mindenféle megjelenésekben, hogy fú, hát aztán ez annyira jó pedagógiailag, amit mi csinálunk, de alapvetően nem erről szól a történet. Tehát ez sokkal inkább egy ilyen fajta affektív dolog. Meg hát nagyon sok esetben fejlesztő dolog, tehát hogy nálunk elég sok mindent meg lehet csinálni, amit mondjuk egy normál iskolában nehéz.
És akkor gondolom a napi 8 óra az mennyi, 10?
Hivatalosan napi 8 órát dolgozunk, de ez nagyon változó. Tehát mondjuk a csoportvezetések, tehát az, ami effektív ilyen klasszikus pedagógusi munka, hogy az ember csoport foglalkozásokat tart, ez nagyon szezonális. Tehát ez leginkább tavasszal és az ősz elején működik, amikor az iskolák, óvodák meg tudják azt oldani, hogy eljöjjenek az állatkertbe. Valamilyen furcsa kötődéstől fogva az embereknek az nem nyilvánvaló, hogy az állatkert télen is nyitva van, és van egy tantermünk, és vannak állatházaink, ahol be lehet menni. Tehát sajnos ez a novembertől január-februárig ez egy ilyen holt szezon, úgyhogy itt ilyenkor lébet szorunk. Vagy legalábbis megpróbálunk olyan dolgokkal foglalkozni, amik más szempontból hasznosak lehetnek. És aztán a nyár az már szintén más történet, hiszen akkor nem foglalkozunk ilyenfajta oktatással, hanem rendezvényeket szervezünk, nyilván valamilyen oktatási típusú rendezvényeket, meg hát különböző programokat, amitől így eltelik a nyár, és mondjuk annál egyen jobb, hogy szakállas nőket mutogatunk, mert azt végül is bárki tud. Tehát, hogy valamiféle oktatást mi minden rendezvényünkbe szeretünk bevinni. Hát ez ilyen.
Gondolom, akkor óvodásoktól kezdődik a...
Igen. Nagyjából óviskortól járnak hozzánk ilyen szervezett foglalkozásokra a különböző csoportok. Ugye felső határ nincsen. Tehát ugyanúgy foglalkozunk óvisokkal, mint általános iskolásokkal, középiskolásokkal, felsőoktatásban is viszonylag sokszor megkeresnek minket különböző egyetemek, főiskolák, hogy tartsunk előadásokat a hallgatóknak, illetve hát nekik már vannak ilyen speciális pedagógiai képzéseink és zoopedagógiai képzések. És hát aztán vannak felnőtteknek szóló programok, meg előadások, nyugdíjasoknak, tehát ilyen jó társasjáték, 0-tól 99 éves korig működünk, teljesen rendben van a történet. Picit nehéz. Hogyha az ember mondjuk felsős tanárként lett kiképezve, akkor nehéz átállni arra, hogy mondjuk 9-től 10-ig óvodásokkal vagy, 10-től 11-ig középiskolásokkal, 12-től 1-ig nyugdíjas csoportodban, utána megint óvodás. Tehát azért ez így... Hozzászokik ám az ember nagyon gyorsan. Tehát ez mondjuk az első mondjuk egy évben rettenetes macerás is az embert megviseli, és aztán utána mondjuk azt, hogy ezek a váltások, ezek rutinszerűvé válnak. Tehát nem igazán az okoz problémát, hogy más az életkor, hanem a zsúfoltsága. Tehát a magas látogatottságú szezonban, mert oktatási szempontból magas látogatottságú szezonban, ott tényleg ilyen napi 5-6-7 órákat tartunk. Az nagyon sok. Egy szabadtéren nagyon sok. Tehát nem tudom, hogy kinek van tapasztalata abban, hogy zárt teremben beszélni egy órát mennyi, és nyílt terepen beszélni egy órát mennyi. Nagyon megerőltetett.
Fizikailag nehéz vagy beszélni.
Egyszer megkérdeztünk egy ilyen hangképzéssel foglalkozó embert, hogy mit gondol ő a mi hangszálainkról, és mondta, hogy hát tulajdonképpen mehetnénk opera énekesnek is, mert ennyi gyakorlás után igazán megvannak a kvalitásaink.
Igen, a hangos könyvek felolvasásánál tudom, hogy 3 óránál többet nem is nagyon tudnak felolvasni. Hát meg egész egyszerűen fizikailag elfáradnak a felolvasástól.
Így van. Hát mi önvédelemből azért azt szeretjük, hogyha a gyerekek kérdeznek, és addig is ő beszél, mi meg pihenünk is. Egyébként meg is tudják válaszolni általában, amit kérdeznek. Tehát most, amióta ilyen nagyon sok természetismereti csatorna van, rengeteg könyvet lehet vásárolni, tehát borzasztó mennyiségű természettudományos információ kering a világban, azóta a legváratlanabb helyzetekben tudnak akár 3 éves óvodások olyanokat kérdezni, amikről hát mondjuk a büdös életben nem hallottam. Tehát így nagyon csúnyán tudnak zavarba ejteni. De általában ők meg is mondják ám a választ, mert hogy megnézték az aktuális filmet, stb. És akkor én csak hápogok, bólogatok, tanultam valamit, utána nézek, aztán onnantól működik a dolog.
Szóval van ilyen, hogy tanultál?
Van.
Vagy újdonságot hallott?
Hogyne, persze.
Például.
Hát számomra a dinoszauruszok kérdésköre az egy ilyen megmagyarázhatatlan vonzódás, tehát én nem vagyok jó dinoszauruszokból, ellenben valamiért minden 12 év alatti gyerek iszonyú szakértővé változik dinoszauruszban egy olyan, mit tudom én, 4-6 év alatt. És hát abból például nekem csak újdonságot tudnak mondani.
Na, például.
Miután nem vagyok egy ilyen szakértő, hadd ne mondjak nagyon nagy sületlenséget, de ebből a témából szinte bármi, tehát hogy melyik volt növényevő, melyiknek milyen hangja volt, nem tudom igazából, hogy derítik, hogy milyen hangja volt egy dinoszaurusz.
Hát, nem bizonyára. Hát filmből kiderült számunk
egyértelműen. Fogalmam nincs, mindegy. Valamilyen oknál fogva ezt a gyerekek szokták tudni, és ennek olyan hangja volt, hogy blööö, és akkor én nagy kerek szemekkel bólogatok, hogy bizonyára, mert hát ugye honnan is tudhatnám én ezt, de nagyon, nagyon váratlan dolgokat tudnak ám kérdezni. Az egyik számomra ilyen nagyon logikus és váratlan kérdés az volt, hogy a zsiráfnál, el szoktam én azt mesélni a gyerekeknek, hogy miért nem kap a zsiráf agyvérzést. Hát ugye indokolatlannak tűnik számomra, aki reggel fölkel és szédül az ágytól fölállva, hogy egy ilyen 5 méter magasból a földszintig lehajolva mitől nem kap agyvérzést az a zsiráf, majd hogyha a földszintről fölemeli a fejét vissza 5 méter magasból, akkor nem szédül el. Ugye ezt egy olyan dolog eredményezi, hogy az agyba belépő ereket lelassítja egy ilyen radiátorszerű szerv, ezt ilyen csodarecének hívják, nagyon szép neve van, és ez fogja megakadályozni azt, hogy hirtelen toruljon be a vér az agyba, illetve hogy hirtelen zuhanjon ki onnan. És ezt elmagyaráztuk, gyerekek megértették, boldogok, radiátor van a zsiráf fejében, ez már nagyon boldog tudás. Majd tovább mentünk, és megérkeztünk az éjszakai állatokhoz, ahol ott csüngtek a denevérek halomban, és azt mondta nekem egy kislány, és Bejan éni, és akkor a denevérnek is van csodarecéje, hogy ő sem kap agyvérzést, pedig mindig lóg. És akkor az ember ott áll, és így elgondolkodik, hogy tényleg, hát tulajdonképpen mitől is nem. Aztán persze más a történet, mert egy denevér unblock fordítva van kitalálva, tehát neki azért nem azt kell megoldania, hogy ne kapjon agyvérzést, mert ez egy általános állapot, hogy ő lefelé van, tehát hogy az a ritkább, amikor fölfelé néz, és innentől kezdve a történet nyilván anatómiailag máshogy alakul, de a kérdés nagyon jogos volt, és nagyon sokszor...
Logikusan
abszolút, hihetetlen logikusan tudnak gondolkodni, úgyhogy nagyon sokszor szembesülünk ilyenekkel. És hát rengeteg nagyon jó gyerekszáj történetünk van, azt rettetesen szeretjük.
Ebből nem készült egy gyűjtemény?
Hát még nincsen írásos verziója, de már évek óta gyűjti mindenki. Van egy-két kedvencünk. Tehát az, hogy ugye vannak olyan furcsa állatnevek, amik úgy igazán nem jelentenek semmit, az azt jelenti, hogy a gyerek valamit belemagyaráz, és akkor amit ő ért, azt úgy fogja hívni. Tehát így lettek a préri kutyák prémi kutyák, mert a prérinek semmi értelme, a préminek megvan. Ezt mondjuk nem értem én, de akkor van olyanunk, hogy bukázósas, annak a óvodások szerint szintén nem volt értelme, úgyhogy ő így lett bokázósas. De van egy-két nagyon-nagyon helyes félrehallás. Van egy tüneményes dél-amerikai rágcsáló faj, akit úgy hívnak, hogy mara. Egész konkrétan nagy marának hívják őket. Csak egy időben szabadon futkostak az állatkertben, és a történet egy nyári tábor alkalmával esett meg, amikor az egyik kislány odarohant hozzám, hogy mik ezek, mondtam, nagy marák, kislány boldogan elvonult ezzel a tudattal, majd egy kis idő múlva odajött és megkérdezte, hogy is Bejan néni, a nagymamák mindig szabadon vannak? Erre ugye hát mit tud mondani az ember többnyire? Nagyjából ezt tudja az ember kitálni, de rengeteg ilyenünk van, és akkor gyűjtjük. A Huszár Gyuri kollégámmal esett meg, ami szerintem eddig a legszebb ilyen magyar nyelvi lelemény, amit a gyerekek alkottak. Mert hogy ugye tele vannak információk, és közlésvágyuk is van, és oda ment a Gyurihoz, ez egyik kis óvodás. Kislány volt, azt hiszem, és azt mondta, Gyuri bácsi, tudok valamit? Mit tudsz, mondja? Én azt tudom, hogy a mamutnak az őse az elefánt. És akkor az én kollégám, mert jó pedagógus, mondta, hogy nem így, fordítva. Az őse a mamutnak az elefánt. És akkor erre nem tud az ember mit reagálni hirtelen, mert mit is lehet erre reagálni? A történet gyönyörű, tehát hogy így a gyerek megfordította, mi vagyunk az ostobák, miért nem úgy mondtuk, hogy rendesen fordítsanak. Tehát, hogy nagyon sok ilyennel találkozik az ember, és akkor ezek úgy föltöltik. Mert amúgy azért ez tud rutinná válni. Tehát az ember dolgozza a 8 óráját, levezet egy csoportot, még egy csoportot. Mondjuk, ha ma még egy Hogyan készülnek az állatok a térre című órát meg kellett volna tartanom, akkor lehet, hogy fölvágom az ereimet, mert azért tud az unalmas lenni egy idő után, bár ugye a csapatok mindig változnak. Ez egyben a nehézsége is egyébként ennek az óvpedagógiának. Tehát azt a részét, azt nehéz produkálni, hogy mi egy csapat gyereket egyszer látunk egy életben. Nagyjából. mert viszonylag kevés a visszatérő, tehát nem nagyon sok csoport tudja ezt megoldani, hogy rendszeresen kijárjanak. Az nyilván egy jó folyamat, amikor mi is látjuk azt, hogy valahonnan valahova eljutunk, de általában az a normál felállás, hogy jön egy csoport, bemutatkozunk, és van 60 percünk velük, és aztán utána elbúcsúzunk, és soha többet nem találkozunk. Tehát abban kell rutint szerezni egy zoopedagógusnak, hogy ebben a 60 percben mondjuk 4,5 másodperc áll rendelkezésére az elején, hogy ráfigyeljenek a gyerekek. Mert hogy az állatkert az egy ilyen túlmotivált környezet, mert sok minden történik, sok inger van, állatok vannak, színek vannak, szagok vannak, és ha nem tudjuk az elején megfogni a gyerek figyelmét, akkor ugye hát megette a kutya az egészet. Szaladunk, amelyre látunk.
Jó, van-e kérdésetek?
Azt szeretném megkérdezni tulajdonképpen, ha már éppen itt a gyógypedagógiai feladatot most mennyire tudnak úgy foglalkozni, tehát különösen a sérült emberekkel, akár fogyatékkal élőkkel, vagy betegekkel, akik hát ugyan egész másként kell kommunikálni, mint a, hogyha éppen sérül jönnek az állatkertben látogatni.
Vannak ilyen foglalkozásaink, nem is kevés. Van bizonyos célterület, akiket nem nagyon tudunk megfogni. Tehát mondjuk süketnémákkal nehéz az állatkertben bármilyen foglalkozást tartani, mert nincsen rá képzettségünk. Miután egyikünk sem gyógypedagógus, tehát az én kollégáim közül senkinek nincs igazán végzettsége ehhez a dologhoz, kicsit bátortalanok vagyunk ebben a témában. Konkrétan vakokkal, gyengénlátókkal viszonylag sok tapasztalatunk van, mert szerencsére sok csoport jön. Tehát ilyenfajta akár tantermi, akár szabadtéri foglalkozásokat, mint amiket most is hoztam, ugye itt az asztalon nézegettétek ezeket a különböző alkatrészeket. Tehát ilyeneket szoktunk biztosítani, illetve van olyan foglalkozás, ahol konkrét élő állatokkal dolgozunk. Most ide azért nem tudtam pont élő állatokat hozni, mert hogy ugye már kicsit hűvös van ahhoz, hogy én így ott láttassak az állatkertből.
Meg ilyen, hogy csúcsfordulóban tele van a troli, ugye?
Az kevésbé érdekes, mert kígyó az, hogy mondjam, viszonylag jó helyoszlató. Nem nagyon tudom elképzelni, ne lenne helyem, hogyha nyakamban egy kígyóval megjelennék a trolin, de alapvetően ilyenkor már inkább az időjárás akadályoz ebben, meg hát picit macerás most hozzájutni, hogy az állatkertben sok az építkezés, és nagyon sok állatunk elkerült a szokásos helyéről, tehát most ilyen átállási időszakok vannak, kicsit furcsán élünk. De ezzel együtt ilyenfajta foglalkozásaink vannak. És ezen kívül, hogy tartunk ilyenfajta speciális foglalkozásokat, van két olyan rendezvényünk is az évben, ami kimondottan sérültekről, fogyatékkal élőkről szól. Ebből az egyik a sérült gyerekek napja, ezt az évfolyésszal csináljuk közösen. Az idei az egy ilyen nagy jubileumi év volt, mondjuk az állatkertünk a 140 éves, az évfolyész az 25 éves, és a 15. sérült gyerekek napját tartottuk így közösen. Ez egy iszonyatos dzsembori, egész nap máshol sem szól a dolog. Koncert van, és bohócok vannak, és aztán minden van, és pörög-forog a történet, és nagyon jó. Amiben elsősorban itt nem a szakmaiság dominál, hanem az a dolog, hogy az állatkert egy nagyon jó reklámarc, mert nagyon népszerű. Ha valaki azt hallja, hogy állatkert, akkor biztos, ami csuda jó dolog történik. És ilyen módon ez egy nagyon szerencsés együttműködés, és nagyon örülünk, hogy ilyen régóta megy az évfolyésszal, mert egy kicsit általunk jobban fölhívják a figyelmet arra, hogy vannak olyan emberek, akik picit mások, vagy nagyon mások. Ezt mindenki ítélje meg saját maga, hogy mennyire tartja másságnak ezeket a dolgokat. De alapvetően arról szól a dolog, hogy azon a napon elég nagy nyilvánosságot kap ez az együttműködés. Tehát, hogy ilyen szinten tudunk mi segíteni. A másik rendezvényünk az egyen speciálisabb, ott nem intézetekkel dolgozunk, hanem családban élő beteg gyerekekkel, és nem is feltétlenül sérült vagy fogyatékkal élő gyerekekkel, hanem akár krónikus beteg gyerekekkel is. Ez pedig egy holland kezdeményezés, úgy hívják, hogy Dream Night at the Zoo, az a szép angol neve, ez magyarul azt jelenti, hogy álomély az állatkertben. Tehát minden évben június első péntek estéje, amikor is az történik, hogy bezár az állatkert, és a meghívott vendégek jönnek el este hozzánk, ezek a meghívott vendégek, beteg gyerekek és az ő családtagjaik. És ez egy ilyen nagyon...
Hát, beteg gyerekeket kit kell érteni? Milyen?
Mi azt csináljuk, most már 3 éve csináljuk ezt a rendezvényt, és minden évben más-más célcsoportot hívunk meg. Tehát az első évben diabéteses gyerekek voltak, a második évben leukémiások, most voltak leukémiások, a második évben Betesdával csináltuk, tehát elég változatos. És miután sok célcsoport van, ezért ugye mindig tudunk más körben nyúlkálni, tehát most én azt gondolom, hogy hogy a 2007-es Dream Night-ot azt valószínűleg Downosokkal fogjuk csinálni, mert ott sikerült egy jó kis kontaktot kialakítani. De bármilyen dolog van, ugye ez egy hosszú távú történet, tehát innentől nekünk ezt minden évben meg kell rendeznünk, ha már egyszer csatlakoztunk, és szeretnénk is megcsinálni. És arról szól, hogy ez egy ilyen nagyon exkluzív, rettenetesen VIP party. Tehát az állatkert teljes személyzete, aki vállalja, hogy bejön aznap este teljesen ingyen bérben fel túlórázni, az azon dolgozik, hogy itt az emberek jól érezzék magukat. Tehát hogy kicsit felejtsük el azt, hogy lógnak a csövek a gyerekekből, kicsit felejtsük el azt, hogy a családnak nehéz az, hogy be kell járni, kialszik bent. Tehát, hogy egy picit felejtsük el ezt a részét, és legyen az, hogy játszunk együtt, mert az jó. Vagy nézzünk együtt állatokat.
Most a siket némák érdekében azt hozzátenem, hogy hát gondolom, hogy tudjátok, hogy vannak ilyen nyelvi tolmácsok.
Persze.
Az nem elég?
Persze.
De nem tudják rendesen lefordítani? Vagy miért mondhat, hogy ők nem...
Én pont azért mondtam őket, mert én hát most nem semmilyen önfényezésben nem szeretnék átcsapni, de én viszonylag sok esetben én kapom meg a különböző sérült csoportokat, mert a kollégáim egy picit mondjuk tartanak tőlük, nincs gyakorlatuk benne. Én meg így szépen lassan belerázottam, mindig én voltam a legkisebb, és irányítást váltak. És ilyen módon én nem nagyon rettenek meg most már semmilyen csoporttól, mert azt gondolom, hogy nem, semmi okom nincs arra, hogy megrettenjek. De speciál, ha nekem azt mondják, hogy holnap reggel jön egy süketném a csoport, akkor lehet, hogy egy picit elgondolkodom, hogy velük hogyan és mit csinálják, mert ilyen csoportom még nem volt. Tehát ez valószínűleg az ismeretlenség az, ami pont ezt mondatta most ki velem.
Hát szerintem ugyanúgy, mint bármelyik más emberrel. Tehát nem hiszem, hogy attól másképp kellene beszélni, másképp kellene mondani dolgokat, hiszen ha a közvetítő ott van köztetek, akkor nincs gond. Mert én legalábbis úgy gondolom...
Igen, mert az állatkert alapvetően egy ilyen nagyon kommunikatív műfaj. Tehát ugye az jó, hogy a beszédről volt szó először, mert azzal együtt, hogy nyilván ez... Hát, alap esetben ez egy látványorientált történet az állatkert, de ha szerencsések vagyunk, akkor nyilván valamilyen kontaktusba tudunk kerülni az állatokkal. De alapvetően itt ez miután viszonylag, tehát élő állatokban gondolkodva ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsak a történések. Tehát hogyha nekem közvetítőre van szükségem ahhoz, hogy gyorsan elmondjam azt, ami történik, akkor lehet, hogy kiesünk abból a ritmusból, ami megfogja azt a pillanatot. Ez persze lehet, hogy egyáltalán nem igaz. Én nagyon szeretném, ha ez nem lenne ennyire sárgy.
De mondjuk egy ilyen szituációban mondjuk, hogy ott álltok egy ketrecelőt, akkor végülis a jelnyelvi tolmácsa háttal áll a ketrecnek, mert neki nem kell látni. Te állhatsz ugyanúgy, mint a többi siketnéma, tehát nézed a ketrecet és mondod. Ugye, mert nem a te hangodat kell, hogy meghallják, hanem a jelnyelvi tolmácsnak a jelenését
persze
kell, hogy lássák. Tehát ilyen módon ki lehet szűrni azt, hogy megoszoljon a figyelme egy siketnémának, hogy rád nézzen, mert hát...
Uh-huh. Laci, köszönöm. Nekem most eloszlottak az összes félelmeim, tehát nekem ilyen terápiás célom már nagyon jó volt, hogy itt voltam. Bocsánat, igen.
Ilyen nyelvi tolmács, az ugyanolyan gyorsan tud tolmácsolni.
De bizonyára.
De.
Tehát végül is akkor semmi volt. Nem.
Köszönöm. Akkor
tehát
nekem már megért eljönni, mert ezt a félelmemet eloszlottátok. Isteni.
A másik
máskor is eljövök. Mindenféle félelmeimet kibeszélem, és majd ti meggyőztök, hogy nincsenek.
Hogy ezek a milyen éjszakák, amiket műtetek.
Álomé.
Ez végül is egyéb nagy öröm, mert akkor dolgozók is együtt tudnak örülni.
Igen.
Húzva, és
az egyébként félelmetes.
Főszabadító, tisztító, katartikus.
Abszolút. Számomra például ez egy nagyon komoly meggyőző erő volt arra, hogy ezt csinálnunk kell, és igenis keresztül kevernem bármilyen állatkert vezetésen, vagy bármilyen problémákon azt, hogy ennek van létjogosultsága ezeknek az állomieknek. Mert az első körbe kérdezésre, mondjuk a 150 aktív dolgozóból 37-en azt mondták, hogy jövünk.
Aha.
Ami csodálatos. Hiszen ezek gyakorlatilag elég vegyes összetételű dolgozói gárdája van az állatkertnek, a négy általánosos kisegítő munkástól, a több diplomás akárki, és válogatás nélkül mondták azt az emberek, hogy ők eljönnek és érdeklődnek.
Nagyon érdekes ez, hogy hitet lehet ebből
beléteni.
Hát nálunk is, hogy hihetetlen módon, például ez a klub is olyan szépen formálódott, hogy hát örülni lehet ennek, és ahogy nálatok meg vannak.
Igen, ez egy igazi katarzis. Én mondjuk, hogy mondjam, én kicsit szentimentális is vagyok ilyen irányban, mert hogyha arra gondolok, hogy a tavalyi Dream Night-on így felsorakoztak a vendégek, és felsorakozott az én mint egy 40 kollégám, és akkor ott álltam, és így nagyon szipogtam. És, ne, és elsősorban nem azért, hogy sokan eljöttek, akiket meghívtunk, gyerekek, a családjaikkal, hanem az, hogy az ilyen teljesen kőszívűnek vélt kollégáim azt gondolták, hogy ez egy olyan dolog, ami mellé érdemes odaállni. És boldogan tutulgatták a gyereket, holott, hogyha megkérem őket egy akármilyen más csoport, tehát egy kvázi idézőjelben normális iskolai csoport vezetésére, akkor így húzzák a szájukat, hogy jaj, nem, már gyereket, ne. Tehát, hogy meg lehet fogni azt az énjüket, ami segítőkész. És ez jó. És akkor én azt gondolom, innentől kezdve ezt a dolgot folytatni kell, és folytatni is fogjuk. Egyébként az az érdekessége, hogy ez egy teljesen egyemberes kezdeményezés volt, egy holland zoopedagógus találta ki ezt a dolgot, hogy legyen egy ilyen VIP party. És ez már olyan szintre fejlődött, ez 95-ben jött létre ez az alapítvány, olyan szintre fejlődött, hogy ma a világon 130 állat kell csinálja. Azért az szép. És abból, hogy belegondolni szép, hogy minden június első péntekén 130 helyen a világban, Új-Zélandtól, mit tudom én, Kanadán keresztül, Franciaországig, így vannak állatkertek, és ezt csinálják. És akkor ez ugyanezt történik.
Az emberséget meg lehet találni
elő. Igen.
Hogy emberek valami.
Igen.
Na most ilyen alkalmakkor előfordulhat-e az, hogy többet engedtek meg ezeknek a gyerekeknek?
Persze. Persze. Ez pontosan attól VIP party, hogy gyakorlatilag úgy vannak összeállítva a programok, hogy ilyen nagyon-nagyon érezzék azt, hogy itt ők annyira kiemelt vendégek.
Például az állatokkal való kapcsolatra gondolok.
Önmagában az, hogy őket konkrétan állatkerti állatgondozók vezetik körbe azon az estén, tehát mondjuk kis csoportokra bontjuk a gyerekeket, családokat, és egy csoportnak mindig egy állatkertes a vezetője. Ez vagy állatkerti állatgondozó, vagy az állatorvosaink, vagy van még egy-két olyan vezető, akik ugye, hát így most egy gyereknek nehéz megmagyarázni, hogy egy műszaki igazgató mit csinál, de jön és boldogan vezeti a csapatot, és mesél arról, hogy mit te itt kellett zárat cserélni, ott izé. Tehát, hogy vannak olyan élményeik, amit én nem biztos, hogy meg tudok mondani, mert én sosem cseréltem zárat a mosómedvéknél, nem szereltem vízvezetéket a fókamedencében, tehát, hogy vannak ilyen plusz információk, amitől már több az, mint amit mondjuk egy akármilyen pedagógus adhat ennél. Nyilván egy állatgondozó az 120-szor többet mond ennél, mert azt is el tudja mondani, hogy és akkor odajött, és majdnem megharapott, de aztán úgy néztem rá, és ő meg visszanézett. Szóval hogy van egyfajta ilyen közvetlen kontakt, amit így meg lehet oldani. És hát természetesen maga a program is úgy van kitalálva, hogy az ilyen, hát mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy ilyen színes szagos legyen. Széles vásznú is. Tehát, hogy minden, ami belefér. Hogy ott legyen olyan, amit meg lehet simogatni, legyen olyan, ami bátorságpróba. Ilyen bátorságpróbákat szoktunk csinálni, megtöltünk egy vödröt liszt kukaccal, és belerakunk az aljába egy meglepetést, mondjuk egy teknős páncélt, vagy bármit, és ki kell halászni most egy vödröt liszt kukacba belenyúlkálni. Hát bátrabbaknak szájjal, kezdőknek kézzel, horgászbottal, de bármivel, tehát igazából arról szól a dolog, hogy mi bírjuk azt elképzelni, hogy belenyúlni egy vödröt liszt kukacba, az nem olyan szörnyű élmény, viszont nagyon izgalmas, meg vizserek, nagyon jó bofa. Tehát, hogy olyan programokat állítunk össze, ami így nap mint nap nincsen. És akkor ettől már is sokkal több ez a történet annál, mint hogy most mi hú de jótékonyak vagyunk, mert meghívtunk, mit tudom én, 600 beteg gyereket. Tehát nem erről szól a dolog.
És akkor gondolom az arcukról leolvasható.
Abszolút, abszolút. Teljesen, teljes boldogság. Hát katartikusabb, igen, ez a legjobb szó rá. Az egy olyan kis fiót, Becének hívják, a Betesdában él és dolgozik Bence, aki szerintem most már ilyen 10 év körüli, akit elhoztak a szülei, kocsival hozták mindenféle mobil lélegeztető gépekkel, és végigcsináltam. Most ugye ez este kezdődik, ezt tudni kell. Tehát általában ilyen 7 körül kezdünk, tehát mondjuk mire körbeérnek a teljes programon, ez ilyen 10:30, 11, éjfél. És ez a kis klapec végigcsinálta a teljes programot, ilyen teljes boldog mosolyal az arcán, mondták a szülei, hogy tegnap még lélegeztetőgépen volt. És akkor ezekért úgy érdemes ezt csinálni, hogy igen, hát rossz volt megszervezni, meg kicsit vert a világ ezzel, hogy most akkor én honnan szerzek pont annyi ajándékot, ahány gyereket meghívunk. De az ilyen pillanatok azok ugye ezt úgy elfeledtetik. De kit érdekel, hogy nehéz volt ajándékot szerezni? Bence itt volt, boldog. Ő volt a királyfi, ment haza a hamuba sült pogácsájával, és teljesen rendben van a történet. Úgyhogy ezek úgy jók. És akkor ilyenkor az ember mindjárt bőg, úgyhogy most gyorsan beszéljünk másról.
Jó, akkor jöttek a kérdések.
Igen, rengeteget szeretném, ha kérdeznétek. Vagy akkor
mi volt a legmeglepőbb azok között, amit beahozott. Tehát ugye...
Igen, remélem, hogy volt valami, amivel még nem találkoztatok. Te mondtad a kígyóbőrt, ugye én.
Igen, az számomra is nagyon érdekes volt.
Igen, egyébként ez a teknős páncél?
Tehát így legalábbis száraz állapotban,
hogy
nem találkozik
a teknős, még inkább, ez mondjuk egy szárazföldi teknős, tehát ő vele leginkább így találkozol. Bár a gerincét belülről nem nagyon tudod megnézni, tehát ez tény.
Így széjjelbontó vagy nem?
Igen, széjjelbontott állapotban nehéz elképzelni egy ilyen.
Ez milyen kígyóról származik a
ez szerintem ruházat. Ez egy boháról származik ez a ruházat, de igazán óriás kígyókban nem nagyon van különbség, mintázatbeli különbségek vannak, de a bőre mindegyiknek nagyjából ugyanilyen. Tehát ők azt a metódust csinálják, hogy nem ledörgölik magukról ilyen cafatokra a kígyóinget, hanem így egy az egyben kibújnak belőle, mint egy harisnyából. Tehát ez így ugye.
Sejmes, ugye? Nem tudom, mennyire emlékszem jól a tapintására, olyan sejmes.
Hát az az igazság, hogy miután ez ki van fordítva, ezért itt lehet érezni az illesztékeket, tehát a pikkelyeknek az illesztéseit. Úgyhogy ez egyrészt sejmes, mert hogy maga az anyag az egy nagyon könnyű, nagyon hát rugalmas is a maga módján, de alapvetően a pikkelyeket ki lehet belőle érezni. Másrészt általában az szokott lenni, amihez hasonlítják, ezek az izegősebb nejlon zacskók. Tehát általában a gyerekeknek a kígyóról ilyen furcsa kényszerképzetei van, hogy nyálkás, hideg, undorító, fúj. És ehhez képest a kígyó az általában meleg, száraz, sima, gyönyörű, minden stimmel vele. De a bőre az speciál egy ilyen nejlonzacskószerű valami. Ugye, hogyha hoztam volna benne kígyót is, akkor egész más lenne a történet, mert akkor ugye egy ilyen nagyobb viszolygás van az emberekben egy élő kígyótól.
És a kígyónak hány bőre van?
A kígyó rendszeresen vedlik, tehát az az igazság, hogy ez táplálékfüggő. Tehát ugye a vedlés az azzal függ össze, hogy maga a fültakaró az nem követi a testnek a növekedését. Ilyetén módon, hogyha elér egy bizonyos testméretet, akkor le kell vedleni a régi bőrét, és az új bőrnek az a sajátossága, hogy nagyon rugalmas, nem keményedik meg, csak egy bizonyos idő múltán. Tehát hogyha leveti a régi inget, kígyóinget, akkor alatta van egy ilyen gumiszerű rugalmas új, amiben ugye tud egy nagy levegőt venni, és akkor ugye kicsit nagyobbá változik a jószág, és ez a nagyobbik mérete fog majd megszilárdulni, mármint hogy a kültakarónak ez a nagyobbik mérete. Tehát ez gyakorlatilag elsősorban attól függ, hogy mennyit tud enni a kígyó. Sokat eszik, sokszor nő, sokat vedlik. Kicsit táplálékszegényebb időszakban ritkán van.
Tehát akkor a külső bőr az olyasmi, hogy az már igazából egy elhal, nem elhal, de hát végeredményben egy kevesebb táplálékhoz jut, és épp ezért képtelen fejlődni.
Nem egészen.
Tehát periférikus?
Nem, abszolút nem. Tehát arról van szó, hogy a kígyó boldogan él az ő bőrében, amiből van neki egy darab. És amikor elérte azt a testméretet, amikor az ő bőre már nem elég tágas neki, akkor az történik, hogy növeszt egy bőrt a régi bőr alá. És ez a bőr, ami alatta van, ez ilyen rugalmas, általában más színű is. Tehát ugye a kifejlett kígyóknak van egy speciális színe mintázata, ez az új bőr, ez általában ilyen sápadt, ilyen fehéres, de a minta is már nagyjából megvarrad, de csak van sárgás, tehát egyáltalán tehát a pigmentek hiányoznak belőle, ugyanakkor színét adják, és ez a fajta szilárdság, amitől egy kültakaró ugye meg tudja védeni a mindenféle külső környezeti behatásoktól az ő gazdáját. Tehát amikor kialakul ez a második számú bőr, akkor az új bőr és a régi bőr között egy ilyen, hát lötyi, mondjuk így, tehát egy ilyen testváladék, az lesz az, ami szét fogja feszíteni a régi bőrt, megreped, kibújik, boldogság, elbújik, mert ilyenkor nagyon sérülékeny, és amíg meg nem szilárdult az új bőre, addig elbújdokol, aztán előjön.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy például, hogyha a pingvinek közé, amikor így megengedik ezeket a gyerekeket, hogy a pingvinek hogy reagálnak mondjuk a gyerekekre? Tehát azt értjük, hogy minden gyerek szereti az ást, menne oda, hogy simogatom a kis pingvin fejét, nem ilyen aranyom, de ott fordítva, ugye az...
Ez teljesen fordítva van, tehát hogy egy darab gyereket beengedünk egy pingvin csapatba, akkor a pingvinek fejveszte elkezdnek menekülni a másik irányba. Azzal együtt, hogy a pingvin egy rettetesen karakán egyéniség. Tehát a pingvin az egy ilyen igazi kis makacs, ilyen gőzgépszerű állat. Tehát ha ő így elhatározza, hogy már pedig jó oda el fog menni, akkor már pedig jó oda el fog menni. Tehát kollégáim találtak már pingvint a 72-es trolli megállójában. Megkérdezték, hova mész, nem válaszolt, visszahozták. Ilyen sztorik vannak, ugye állatszabadulások az egy egészen külön másfél órás beszélgetés témája lehet, hogy mit teszünk akkor, ha elszabadul egy állat.
Ide még nem jött.
Igen, ide még nem jött, de végül is...
És akkor a gondozó tereli oda a gyerekhez?
Hogy nem, tehát először is időnk ki abból az alaphelyzet, hogy pingvinhez nem engedünk be gyerekeket. Nem, a pingvinhez a saját gondozói járnak be, aminek megvan az az előnye, hogy ők ugye akkor ismernek minden pingvint egyesével. Ez általában minden ápolóra igaz, hogy ismeri a saját állatait, mondjuk lehet, hogy a rovarosok az összes csótányt nem tudják fejből, de azért nagy valószínűséggel egy-kettő jellegzeteset megismernek, igen, tehát van Józsika meg Pistike, és akkor őket szeretjük. És ezzel együtt az a fajta dolog, hogy a mi pingvinjeinkhez ilyen napi szinten bejárnak és kézből etetik őket az ápolók, az azért van, mert a legtöbb pingvinünket kézből is nevelték. Szerencsére van egy olyan pingvin ápolónk, és köré egy olyan pingvin ápoló csapat épült ki, akik azt lehet mondani, hogy ilyen világviszonylatban is nagyon jól értik a szakmájukat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy néhány évvel ezelőtt, 2000-ben egészen pontosan, Dél-Afrika partjainál volt egy olajtanker szerencsétlenség, és az a mit tudom én hány köbméter tonna akármi olaj, ami kiömlött, az erősen veszélyeztette az ott élő pingvineket. Mert hogy nálunk ezek pápaszemes pingvinek, akik mindenféle mendemondával ellentétben nem a déli sarkon élnek, meg nem az északi sarkon, hanem Dél-Afrikában, tehát ezek ilyen féltrópusi pingvinek. És itt a dél-afrikai partokat elöntötte az olaj, és önkénteseket kerestek, hogy be kellett fogni a pingvineket, és meg kellett őket szabadítani az olajtól. Most nem tudom, valaki próbált-e már olajos pingvint mosni. Ha még nem próbáltátok, akkor ezt így föl lehet adni házi feladatnak, úgyhogy elég komoly kihívás. Tehát a pingvin önmagában is ugye egy ilyen harcos eszköz, tehát vannak karmai, meg nagy csőre van, és nem annyira szereti, ha megfogdossák. Másrészt, ha olajos, akkor nagyon csúszik is, de ugye az ember nem akarja rögtön kitekerni a nyakát, hogy ne mozogjon, mert hogy az a cél, hogy túlélje ezt az egész procedúrát, tehát valahogy meg kell ezt oldani. Ilyen módon a mi pingvin ápolónk ment ki segíteni. Mert hogy pingvint lehet, hogy én is meg tudok fogni, csak az nem annyira jó a pingvinnek. De az én kolléganőm valószínűleg úgy tudja megfogni, hogy egyrészt a pingvin nem sérül meg, ő sem sérül meg, és valószínűleg kicsit gyorsabban zajlik le ez az egész. Tehát ő tanította be az ottani önkénteseket, hogy hogyan lehet könnyen, gyorsan, hatékonyan pingvint fogni. Tehát az állatkerteknek ez a fajta szaktudása, ebből a napi rutinból eredő ilyen típusú szakmai segítség, ez nagyon sok esetben abszolút direkt segítség tud lenni mondjuk ilyen természetvédelmi akcióban. Arról nem is beszélve, hogy ez nagyon sok esetben mondjuk állatorvosi segítség.
Szóval mely állatokhoz lehet mondjuk
Hát nekünk az állatkertben konkrétan egy olyan helyünk van, ahol be is engedjük az embereket, és várjuk is tőlük, hogy dögönyözzék az állatokat, ez az állatsimogató. Ide ilyen gyűrhető állatokat szoktunk elhelyezni, leginkább kecskéket, mert a kecske az egyrészt hát csúnya szóval élve egy könnyen pótolható jószág, tehát hogy mondjam, tehát ha választanom kell, hogy egy kecskét etessenek halálra a látogatók, mit tudom én, pereccel, meg nejlonzacskóval, vagy mondjuk egy vízilovat, akkor valószínűleg a kecskét választom, mert azt picit könnyebb pótolni, mint a vízilovat. De ez így a csúnya része a szakmának. A szép része az, hogy a kecske egy ugyanolyan helyes állat, mint bármelyik szőrös patás négylábú, csak kisebb, igénytelenebb, és jól bírja azt, hogy gyűrik az emberek, és viszonylag jól bírja az ilyenfajta túletetést is. Ugye ez a zócsemegével való etetés az állatkertben, ez egy ilyen örök téma, hogy akkor most szabad etetni az állatokat az állatkertben, vagy nem. Mondjuk úgy érdekelne engem, hogy ti mit gondoltok erről, hogy szabad-e etetni az állatokat?
Szerintem nem kéne.
Igen?
Az igaz, hogy nem tudom, valami ilyesmit hallottam, hogy állítólag most már védekeznek az elám, hogy ugye nem minden állatot dobjanak be zócsemegét, hogy némelyikhez kiírják, hogy köszönöm, nem szeretem.
Igen, az a baj, hogy azzal, hogy bármit kiírunk, azzal az égvilágon semmit nem érünk el, mert teljesen normális felnőtt emberek bejönnek az állatkert kapuján, és elfelejtnek írni, olvasni. Tehát abban a pillanatban, hogy megvették a belépőjegyet, az egész olvasási tudományuk az elmúlik. És innentől kezdve én kiírhatok bármilyen szívhez szóló szöveget, akkor sem fogják igazán. Jó, nem azt mondom, hogy mindenki, tehát hogy mondjam, nyilván vannak normális emberek, akik állatkertbe járnak, sőt ők a többség. De az egy-két kretén, aki bejön és semmit nem csinál, csak rongálja az állatainkat, az okoz annyi problémát, hogy az ember sajnos nagyon sokszor ilyen irányban általánosít. De az biztos, hogy önmagában a kiírás ez nem oldja meg a dolgot. Tehát valami más módon kell ezt megoldani. Ugye az egyik verzió ez a bizonyos zócsemege, ami egy ilyen hát átmeneti megoldás, mert arra jó, hogy aki nagyon szeretne etetni, az etessen, de mondjuk ne chipszel, ne pereccel, ne mit tudom én mivel. Ugyanakkor próbáljuk magunkat egy kicsit a kecske helyébe képzelni. Tehát ha te vagy a kecske, és egy állatkertnek mondjuk egy szebb nyári napon van 5000 látogatója, abból mondjuk csak 2000 betéved a simogatóba. Mindenki hoz magával egy zacskózó csemegét. 2000 zacskózó csemege, ez egy olyan ipari mennyiség, hogy nincs az a kecske, amelyik azt túléli, ha megtömik vele. Márpedig a kecske mohó állat. Tehát ő addig fog kérni, amíg látja a kezedben a zacskót. Sőt, ha kis szerencsét van, kitépi a zacskót és azt is megeszi. Na most az a baj, hogy ezen így mosolygunk, de ha belegondolunk, hogy például Rozi nevű kedvenc kecskénk azért halt meg, mert egy másfél kilónyi nylon zacskót kellett kioperálni a boncolás során az üveleiből, akkor higgyük el azt, hogy ez nem egészséges. Kicsit sem. Tehát én azt gondolom, és most akkor ez a pedagógus véna így előttör belőlem, hogy hiába van zócsemege, próbáljuk meg ezt a fajta nagyon szeretlek, megetetlek mentalitást ezt törölni magunkból örökre. Ez, szerintem ez egyébként egy ilyen magyar mentalitás, vagy én nem tudom, tehát biztos mindenki volt már ilyen helyzet, hogy elmész vendégségbe, ott a kaja az asztal, és akkor egyél még, és így tukmálják. De nem szeretsz, most miért nem eszel belőle, neked csináltam, ne? És ugyanez van az állatkertben is, hogy azért, mert én szeretem, akkor nyomom a szájába bele a kaját. Ha kell neki, hanem ha már elfordult az állat, akkor megfogom a farkát, visszahúzom, akkor is beletömöm, egyed meg, mert én szeretlek. Pedig én szerethetem máshol is ezt az állatot, mondjuk vakargathatom, ő azt is nagyon bírja.
Most én arra gondoltam, hogy hogyan lehetne ezt valahogy kiváltani, hogy mindenki jól járjon, mondjuk lenne egy automata, amiben mondjuk bedobnának egy 100-ast, és akkor az automata elkezdene mondjuk bekegni.
Köszi a 100-as, szia!
Igen, tehát, és ugyanígy az oroszlánnál, tehát tulajdonképpen valamit ad a látogató, és valamit kap érte. Most az, hogy ott ugye a oroszlánok nem fog bedobni fél kiló marhahúst, ugye, mert az már
nem, de nagyon sokan próbálkoznak zócsemegében.
De viszont próbálkoznak.
Komolyan? Mert ami nem eszi meg, azt meg lehet vele dobálni. Mert hát, ha akkor megmozdul. Igaz, hogy az oroszlán a természetben 23,5 órát alszik, de ez minket nem érdekel, mert ez csak a természetfilmnek hiszük el. Amikor én ott vagyok az oroszlán előtt, akkor az 2 percig, amíg én nézem, addig egyen igyon, párosodjon, szüljön, kölyköd, szoptasson, játszon, mindent csináljon, de csak amíg én nézem. És ha arrébb mentem, akkor hagyja abba az egészet. Tehát, hogy ezek ilyen furcsa dolgok, de hogy hogy lehet ezt megoldani? Vannak olyan állatkertek, ahol nagyon trükkösen, például az állatcsimogatókban nem zócsemegét árulnak, hanem kefét lehet bérelni. Mm-hmm. És akkor lehet orvaszájba kefélni a kecskéket, ami a kecskének nagyon jó, mert ő a sokkal jobban szereti, mint meghalni a bélbetegségben. Tehát nincs ezzel semmi baj. Aztán vannak olyan állatkertek, ahol trükkösen olyan automata adagolja az ócsemegét, hogy nem zacskóban lehet kapni, hanem így a markodat tudod csak aládugni. És akkor az ugye behatárolja a mennyiséget, hogy nem tudsz egy hegyvonulatot elvinni a kis kezeidben, hanem akkor sokszor kell fordulni, és hát ha elfáradsz közben. Úgyhogy ilyen.
De hát akkor valamilyen hasonló kiváltási módok.
Igen, mi most úgy maximáljuk, igen. Nekünk annyiban sikerült maximálni, ezt a zacskós módszert sajnos egyre nem tudjuk kiváltani. Úgyhogy azt csináljuk, hogy a napi mennyiséget maximáljuk. Tehát ugye ezt lehet kapni különböző helyeken az állatkertben, ez reggel kiosztásra kerül, hogy ennyit lehet aznap megetetni, és ha elfogy, akkor elfogy. Tehát hogyha valaki délután jön, akkor már ne nagyon keressen zócsemegét.
Mert... Nagyon chipset az állatnak?
Hát az ne adjon semmit, az inkább gondolkodjon el. Igen, hát igen. Ez sajnos ugye a chips az egy ilyen általános dolog, de azt nem nagyon hiszik el az emberek, hogy csak az ember ilyen állat, aki mindent meg tud enni, és nem lesz tőle beteg.
Na, következő kérdés.
Ott volt egy kérdés, bocsánat csak.
Hát végül is csak az, hogy annyira hiányoznak az állatok itt Budapesten, hogy
pedig annyira...
Megőrülünk, hogy
már 2 milliónál kevesebb.
Igen, tessék madarat etetni télen, az például lehet, boldog.
És olyan jó lenne sétálni egy állatkával, vagy együtt.
Egyébként...
Igen. Végülis vannak ilyen átkert, ahol együtt legel bárány és oroszlán, csak baromit gyakran kell cserélni a bárány.
Mondjuk, hogy te vagy a kecske, és tehát megfordítani valahogy.
Igen. Egyébként létezik olyan állatkert Magyarországon, ez konkrétan jászberényi állatkert, akik úgy oldották meg ezt a kérdést, hogy frappánsan kiírták egy tábla, hogy az állatokat etetni tilos, az egyetlen olyan állatfajta, amit az állatkertben etetni lehet, az az ápoló, de őt is csak a megfelelő takarmánnyal, tehát rántott hús, kovászos uborka és egyébként. Ilyen akciók vannak, ami jó és figyelemfelkeltő, de sajnos azt az alapmentalitást, hogy állatot etetni kell egy állatkert, azt nem oldja meg. Mert ha nem talál zócsemegét, akkor letépi a füvet. Mert a füvet biztos eszi. Ezzel nincsen baj, Csak tehát azt nehéz megértetni az emberekkel, hogy azért néhány ember itt azért kapja a fizetését, hogy egy gondosan összeállított diéta szerint táplálja ezeket a lényeket. Most ha ebbe a diétába beleszól Kis Pista Jóska bivajböszölédről, ő lehet, hogy nem sokat dolgozott még azzal az állattal, tehát nem tudja, hogy ő most ettől a fűtől két hétig fog hasmenést kapni, ami nekünk nem jó, mert sokkal többet kell takarítani, kicsit nyűgösebb az állat, meg szóval macerását teszi vele az életet. Tehát, hogy ezekbe a folyamatokba tudnak nagyon csúnyán belenyúlni. Van olyan állatunk, aki például kimutathatóan azért halt meg, mert hogy le volt állítva ételről, italról egy másnapi altatás miatt, egy vizsgálat, szimpla mezei vizsgálat miatt, csak valaki közben megetette, mert az jó fejség, tehát a másnapi altatásnál meghalt a jószág, mert hogy ugye altatni nem lehet csak üres gyomorra. Tehát, hogy ilyen fajta problémák adódnak, és ez a szomorú része az állatkertnek. De ugye a vidám része az, hogy alapvetően ez egy nagyon jó hely, tehát érdemes oda járni.
És úgy, hogy egy küszöböt iktató kell, tehát a belépésnél bemegy a nyájas budapesti állatkertbe, levetkőzi a egyéb gátlás, és de ott egy küszöb vagy valamilyen zsirit megoldást, hogy szembesíteni azzal, hogy itt átlíted az állatkert küszöbét, és minden reményről mondj fel, szóval valami hasonló.
De például egy fotót ki lehetne tenni, hogy tudom, egy medvéről, amelyik épp azért halt meg, mert
igen, ilyenek vannak. Ezeket ki is tesszük egyébként. Mondjuk az ilyen szégyen falunkon nagyon sokáig vezett a listát Süsü nevű vízilóbikánk. Süsü azért halt meg, mert valamelyik vicces kedvű látogató úgy érezte, hogy ha a víziló sokat tátog, az biztos azért van, mert nagyon éhes. Ugye a zárójelben jegyzem meg, a vízilónál a tátogás az egy területvédő viselkedés, tehát messze nem arról van szó, hogy ő kunyerálna. Persze egy állatkertben azért nyilván megszokta azt, hogy ha kitátom a számat, beledobnak valamit, tehát ez átalakul, de az alapviselkedés forma magyarra fordítva azt jelenti víziló nyelven, hogy menjél már innen el. És akkor ez a tátogás azt eredményezte, hogy ez a vicces látogató egy ilyen kis piros gumilabdát helyezett el Süsü nevű vízilóbikánk szájába, mert azt gondolta, hogy ez egy olyan nagy állat, hát mit árthat neki egy ilyen kis gumilabda. Most a növényevő állatoknak, már pedig a víziló egy növényevő állat, tisztességes növényevő, egy viszonylag vékony, ám de nagyon hosszú bélrendszere van, amiben ez a kis piros gumilabda elakadt, okozott egy bélelzáródást, és ezzel vége szakadt egy víziló dinasztiának, ami úgy 1866 óta létezett az állatkertben. Úgyhogy hát sokat köszönhetünk ennek az embernek. Most a boncolásnak a képei, meg maga a labda is, amit kioperáltak, ez nagyon sok éven keresztül ki volt téve a víziló medencénél. És azért ez úgy szerencsére...
Ezt a kellene tenni, ahogy belépnek.
Igen, de azért erről viszonylag sokan tudnak egyébként. Tehát ez azt a célt elő.
Azt kell csinálni, a kertet az be az oroszlánok tűzni, és akkor nem
efettőben. De akkor a mi oroszlányaink ott reszketnének a sarokban. Valószínűleg. A mi oroszlányaink az első egybe kecskéjüktől sem igazán...
Megijedtek a kecskétől?
Hát egy picit. Mert hogy ezek ilyen állatkerti oroszlánok. Több generációra visszamenően. Tehát nem nagyon várjuk tőlük azt, hogy ők tisztában vannak az oroszlánság fogalmával. De azért hát nyilván mutatják az alapvető viselkedés formákat, tehát például húst tesznek, és nem spenótot. És ezt nagyon sokáig ugye állatkert úgy oldotta meg, hogy x adag hús, berakjuk, oroszlán eszik, alszik, boldog. Manapság egy picit szeretjük az állatainknak megnehezíteni az életet. Ezt divatos szóval úgy hívják az állatkertben, hogy környezetgazdagítás. Ami arról szól, hogy az élet nehéz és küzdelmes, tehát az állatoknak igenis az állatkertben is meg kell dolgozni a kajáért, és nem várni, hogy a terített asztalig elérjük kerül. Abszolút, erről szól a történet. Tehát ennek jegyében megkezdődött az úgynevezett egész test etetés. Ez azt jelenti, hogy egy frissen leölt kecskét kapnak a jószágok. Amikor első alkalommal adtunk frissen leölt egész kecskét, szőröstű, böröstű, mindenestű, tehát úgy Zuzamben az oroszlánoknak, akkor hát a reakciójuk egészen félelmetes volt, mert egy ideig nem nyúltak hozzá. Tehát mert ez egy olyan fajta tereptárgy, ami nagyon ismerős szagú, de azért mégse úgy néz ki, mint a hús, tehát lehet, hogy veszélyes is. És akkor kicsit pofozgattak, ráültek, biztos, ami biztos, arrébb rúgdalták, tehát úgy foglalkoztak vele, mert nyilván jó szaga volt, de úgy nem voltak ezzel tisztában, hogy mit is kell ezzel csinálni. Aminek az lett, hogy addig-addig vonszolták a földön, amíg a kecske egy idő után megadta magát, és fölhasadt valamelyik részénél, és hát lám így rájöttek, hogy mire való ez a dolog. És manapság, hát miután most már jó pár éve így folyik, hogy hetente egyszer kapnak azért ilyen teljes kecskét is, kollégám szerint teljes kiőrlésű kecskét. ezért most már nagyon frankon csinálják. Tehát most már olyan igazi oroszlánszerűen megkapják a kecskét, rendesen megfogja, arrébb viszi, összeverekednek rajta, két pofon, elintézi, fölbontja, megeszti, tehát úgy tisztességes oroszlánszerű viselkedés mintát sikerült beléjük oktatni, csúnya szóval. De nagyjából erről szólna a dolog. Tehát az állatkertnek nem az a célja, hogy ilyen debil, nyomorult állatokat tartson, hanem valamilyen módon ne csak azt tudja bemutatni, hogy ez az állat hogy néz ki, hány lába van, és tudtam én milyen szagú, hanem hogy hogyan viselkedik. Mert hogy alapvetően erről szól a történet, hogy egy állatkert ezt próbálja ilyen, hát természetvédelmi szempontból ezt ugye úgy hívják, hogy ilyen génminta és viselkedés minta mentésben túlélni a mindennapjait, tehát hogy azok az állatok, akik állatkerti körülmények között kényszerülnek élni az életüket, azok lehetőleg azért közelítsék a természetest. Mert ugyan hogyan is tudnám elmesélni egy gyereknek, hogy az oroszlán a természetben hogyan vadászik, hogyha megijed egy egész kecskétől.
Élő kecské nem gondolkodnak?
A kérdés jó, kérdés mennyire etikus a kecske szempontjából. A kérdés nagyon jó egyébként, azért nagyon jó, mert ez állatkerti körökben is egy nagyon komoly, és hát hogy mondjam, a habzószájú üvöltözésig fajuló szakmai vitákig vezet, hogy tehát kinek a szempontjait tartjuk szem előtt? Az oroszlánét? Mert akkor nyilván praktikus, ha adunk neki egy élő zsákmányt, hiszen vadászol neki, az a természetes. De kicsit, ha a zsákmány szempontjából nézzük, akkor az nem túl etikus, hogy mondjuk a szavannán az úgy van esélye elmenekülni, mert nincs mondjuk két üvegfal.
Itt meg
van. De a kérdés ettől jogos, mert ha az oroszlán a fontos, akkor viszont ez lehet egy előremutató dolog. Mi nem követjük az élő állattal való etetést, csak kisebb állatoknál. Tehát mondjuk élő hallal például a vidrákat etetjük. De valamire hal az ilyen nem számít érző lénynek az embereknek, és akkor a hal az lehet élve. Mert
hogy... De ha elhúzhat a vízben,
sok esélye nincs.
Hát nem, igen, ez egy kis medencében történik, de mondjuk azt tudni kell, hogy a vidráink azok nagyon hatékonyan csinálják. Tehát ezt tudjuk, hogy nem fogják kínozni a halat. Tehát egy harapás, vége van, úgy. Most ha mi oroszlánunknak adnánk egy élő kecskét, akkor lehet, hogy a kecske nagyon picit azért szenvedne az ő halála előtt, tehát így.
Hát egy ideig.
Egy ideig. Aztán egy persze minden ideig megoldódik, de azt nagyon rossz lenne végignézni.
Amikor Beával egyeztettük ezt a mai estét, akkor elgondolkodtam otthon, hogy mi lenne velünk, és itt most nem az élelem szempontjából gondolok az állatokra, hogyha nem lennének állatok. Hogy egész egyszerűen mi emberek ezt hogy élnénk meg? Milyen hatást gyakorolna ránk az, hogyha nem látnánk madarakat, nem lennének kutyák, macskák, vagy ugyanúgy, hogyha kimennénk a mezőre, nem lenne nyúl. Hát ha nem lenne körülöttünk semmilyen állat. Hogy pszichésen, tulajdonképpen nem tudom mi a véleményetek, hogy hosszú távon mit szenvednénk mi ezáltal?
Hiányérzete
van
az embernek.
Igen,
rosszabb lenne az ember, mint vadállat
lenne. Igen, ez van.
Akkor egymás molesztálná, egymást halná föl.
Állatok
mondják
is a környezetünkbe, és mi váltunk állatok.
A városban is vannak állatok, hogyha az ember...
Hát a városiasodás önmagában egy olyan folyamat, ami mondjuk egy normál állatnál elképzelhetetlen, hogy ilyen tömegekben együtt éljen, ilyen kicsi területen ennyi egyed. Tehát az ember az egy ilyen nagyon különös lény. Nem tudom, esetleg Desmond Morris neve mond-e valakinek valamit. Őt érdemes olvasni, egy olyan biológus, aki ilyen elég renitens és furcsa forradalmi eszmékkel bír. Van egy könyve, aminek az a cím, hogy az ember állat. És nagyon-nagyon jól fogalmazza meg azt, hogy az ember a városban az miért viselkedik úgy, miért van annyi pszichoszomatikus tünete, és miért viselkedik agresszívabban, mint mondjuk egy falusi ember, és egyáltalán miért egészen más a viselkedése. És ennek mind megvannak az állati viselkedésbeli okai, tehát ugye etológiának hívjuk a viselkedéstudományt az állatoknál. Tehát ilyen egyszerű etológiai okokra ez visszavezethető. Tehát hogy az ember is csak egy állat, hogyha akárhogy is kinőtte magát ebből, és mindenféle dolgokkal megkülönbözteti magát az állatoktól. De ezzel együtt nagyon sok ilyen ősi viselkedés formánk van, amiről nem tudjuk, hogy az. Tehát én nem azért vagyok lelkibeteg a városban, mert nem tudom, összevesztem a barátommal, és már nem láttam társaságot 3 hete, hanem azért, mert alattam is él egy négy tagú család, fölöttem is él egy négy tagú család, a szomszéd lakásban is él egy hat tagú család, és itt is él, és ez nem természetes, hogy mit tudom én, 3 négyzetméteren belül 8 emberrel találkoz. Mert hogy az ember nem erre van kitalálva. Az ember Desmond Morris szerint arra van kitalálva, hogy az optimális csoport mérete az 20-30 fő, ezek akiket ismer. És ha belegondolsz, akkor általában 20-30 ismerősök van, akikkel jóban is vagy, meg tartod a kapcsolatot. Nagyon sokkal több nincsen. Tehát azért ezek úgy kialakulnak, ezek a dolgok. Egy városban pont ez a nehéz, hogy kénytelen vagy a buszon, a metrón, az utcán 2000 emberrel találkozni 5 perc alatt, tehát ki kell kapcsolnod, arctalannak kell lenni, testtelennek kell lenni, és ezek nem élő emberek, ezek csak ilyen figurák a városban, akikkel összefutunk. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, és ugye, hogy visszatérve, hogy mi lenne, nem volnának állatok, hát nézzük meg, hogy hányan tartanak otthon tengeri malacot, papagájt, mert a város az egy teljesen állatmentes környezet. Vagy ha van állat benne, azt mi nem tekintjük annak, hanem ilyen szükséges rossznak, mint csótány, patkány, egér.
Galamb, verév
és piszok.
Igen. Akkor lehet, hogy az gyógyítaná minket, ha itt a városban nem csak kutyák volnának, hanem lovak is, meg elefántok is.
Hát ez a vissza a természethez vonalnak egy ilyen különösen radikális változata, hogy adjuk át az endulást elefántoknak, és akkor onnantól szép.
Hungárián is szaladgálnál.
Meg a kamionok.
Ez nagyon jó lenne lóna.
Ez egy nagyon jó ötlet különben.
Néha itt mennek
el. Is megőrünk tőle, nem az állatok egy kamionoktól meg egy
kamionoktól. Hát cseréljük le, így a megfelelő testméretű állatokra is. Hát ha.
Jó, holnaptól ne járjon itt a Hungárián, egy kamion se, akár.
Én benne vagyok.
Én is.
Igen, térjünk vissza a szekerekhez, és akkor az egész fölgyorsult életritmus így egy kicsit visszaesne abba a stádiumba, amit kényelmes az ember.
És ez akkor mi lenne, ha kiállna a Tesco-ba meg egyedül?
Kérdés, volna-e Tesco, hogyha visszatérnénk a szekerekhez? Igen, és akkor lennének lóparkolók, és tehén
visszatérve, van kedvenc állatod?
Hát ez jó kérdés. Ez azért jó kérdés, mert ezt általában föl szokták tenni mindenkinek, aki az állatkertben dolgozik, és mondjuk aki állatokkal dolgozik, annak viszonylag egyszerű dolga van, mert azt mondja, hogy igen, akit éppen ápolok, az nekem a kedvenc állat. Én ugye gyerekekkel dolgozom, tehát innentől ez egy macerás kérdés, de mondjuk azt, hogy nagyon nehéz nekem azt mondani, hogy van-e kedvenc állatom. Egy olyan állat van, akit nem szeretek, ez a szúnyog, de azt sem azért nem szerettem, mert úgy egyáltalán úgy undorodom tőle, csak ne csípjen meg. Ha nem csíp meg, akkor szeretem a szúnyogot, igen, tehát nincs vele bajom. Én értem az ő problémáját, hogy föl kell nevelni valamiből a gyermekeit, tehát adom is érte a véremet, csak ne viszkessen. Ilyen apró problémáim vannak a szúnyogokkal. De mondjuk, ha ilyen best of állatot kell választani, akkor ez nekem egyértelműen a kutya. És a kutya félék úgy általában. És azon belül is, hogyha nem a házi állatokról beszélünk most, nem úgy általában, mondjuk a vadállatokról, akkor én hiéna hívő vagyok teljes mértékben. Mert a hiéna szép. A hiénának nagyon rossz a reklámja, de a hiéna szép. Igen. Rettetes, bájos állat. Ha a természet nem bánt volna vele olyan csúnyán, hogy a gyönyörű, erős, izmos oroszlánt megszégyenítő első feléhez egy ilyen satnya hátsó felet ad, akkor most nem az oroszlánról mondanánk, hogy ő az állatok királya, hanem valószínűleg a hiénáról. Igen.
Ugye, jól tudom, a hiénánál van, hogy a nőstény a falka vezér?
Nem feltétlenül. Általában a nőstényeknek van nagy respektje, de igazából itt is ilyen páros dolog. Ugye, főként általában vezérpáros van. Úgyhogy az arról szól, hogy király királynő és az ő alattvalói.
És miért sem nyújt el a hátsó felé?
Mert nincs rá szüksége. Az ő természet nem ostoba ennyire, hogy direkt kitoljon egy állattal. Valószínűleg arról szól a történet, hogy a hiénának ugye, mi a feladata az életben. Ő a köztisztasági felelős a természetben. Ugye, ha nem volnának dögevők, akkor elég csúfos járványok tizedelnék a mindenféle állatokat. Tehát egy dögevő állatnak az a feladata, hogy mindenféle maradványt fel tudjon dolgozni. Ezért a hiéna állkapcsa az olyan szorító erővel bír, hogy mondjuk ilyen nagyobb bivaj lábszárcsontokat teljesen ropiként tud összeroppantani. Ezt egy oroszlán nem tudja megtenni, azért is hagyja ott ezeket a csontokat. Egy oroszlán rágni nem tud erősen. Ő nyelvével dolgozik, tehát egy ilyen erős reszelős nyelve van, azzal nyalogatja le a dolgokat a csontról. és aztán ami ott marad, azt meg megeszik a hiének. Tehát ők teljesen jól földolgozzák a csontot, és az emésztőrendszerük is úgy van kitalálva, hogy teljes mértékben föl tudják ezt dolgozni. És ahhoz, hogy ezt a rettetes szakító erőt tudja produkálni az ő állkapcsa, ahhoz az kell, hogy nagy felületen tapadjanak az izmok, tehát ettől van ilyen ostoba alakú feje, mert ezek a nagy izmok itt tapadnak mindenhol, és nagy felületen, tehát itt ilyen borzasztó buta arca van tőle, de ettől még higgyük el, hogy ez erős és izmos. És ez az egész nagyon erőteljes mellkas és mellső láb, ez arra való, hogy be tudjon támasztani. Ugye a háromlábú kiszék alapján, hogyha a hátsó lába is ilyen magas lenne és szép, akkor valószínűleg billegne, miközben tépi a húst, tehát hogy egy kicsit rossz lenne stratégiailag, statikailag az állat. Úgyhogy egy abszolút jól alakult ez ki. Így aztán azt a részét, hogy mondjuk ő gyorsan tudjon futni, ezt elvesztette, de hát a dögök nem nyargalásznak, tehát így erre igazából nincsen szükség.
És például ezek a vírusokkal, a bacillusokkal szemben az állatok mennyire tudnak védekezni?
Hát melyik állatok és melyik bacillusokkal szemben? Nagyon-nagyon változó. Mondjuk állatkertes szempont, ugye visszatérünk egy picit az etetésekhez, akkor nekünk mindig az a rettenetes félelmünk, hogy a majmaink fognak iszonyú gyorsan megbetegedni, mert a majmok sokkal érzékenyebbek humán hordozott betegségekre, mint mondjuk egy tigris, vagy egy galamb, bármi. Úgyhogy a majmoknál nem azért van kiírva, hogy ne tessék semmivel se etetni, mert nem hiszük el, hogy almát adnának neki, mert még az is lehet, hogy jó fejlátogató is almát adna neki, amit ő szeret is, meg kap is nálunk. Csak mondjuk a mi gondozóink kezet mosnak előtte, úgy dolgozzák fel, hogy az teljesen tiszta. Mondjuk nem feltétlenül pont steril, de biztos, hogy csíramentes. Tehát, hogy az ilyenfajta betegséghordozók nincsenek. Az ember meg nyúlkál a zsebébe, pénzt tízdél, mint megfogja a korlátot, amit 5-16-an letűszentettek, megfogja az almát, odaadja a majomnak, kész a baj. Tehát, hogy ilyenfajta dolgokra ők sokkal érzékenyebbek, mondjuk egy egyszerű megfázásra,
influenzára. Például az a hiéna, amely mindenféle tetemet.
Hát a hiénának elég kínos lenne, hogyha ő rosszul reagálna az ilyenfajta dögök által hordozott
betegség.
Nem nagyon van pestis.
Szerintem az attól lenne rossz, hogyha egy steril almát kapna.
Az biztos, hogy
abba pusztulnak.
Rögtön nem értené, hogy mi ez. Igen, tehát, tehát a dögevőknek általánosságban elég ellenálló a szervezetük. Tehát az ő immunrendszerüktől azért van mit tanulni, ez tény.
És az új dolgokkal, tehát az új vírusokat is, ugye mindig pakra állt.
Hát azért azt meg kell jegyeznünk, hogy egy dögevő az nem nagyon a természetes elhullásból származó állatokkal táplálkozik. Illetve azokkal is, de leginkább, mondjuk konkrétan a hiéna, az egyrészt szokott vadászni is, akármilyen hihetetlen, tehát nem kizárólag dögevő. Másrészt általában elkergeti a prédájától az oroszlánt, a leopárdot, a bármit, tehát hogy ő ilyen zsákmányállatokkal táplálkozik, ami nem betegségtől halt meg, tehát innentől hát ő fertőzésmentes.
És az hozzásegyúlna mondjuk egy fertőzött tetemet, van kiszaglásza, hogy...
De biztosan, de hát valamilyen fajta szelekciós tényezőnek hatni kell, tehát azért nem lett tele a szavanna hiénákkal, mert egy idő után nem lenne elég tetem hozzá. Tehát nyilván én nem mondom azt, hogy soha egyetlen hiéna sem halt bele semmi csúnya fertőző betegségbe, mert ez így ebben a formában nyilván nem igaz, de alapvetően nem arról szól a mese, hogy ők minden bűre bárra, amit kettőt tűszent és fölfordul. Úgyhogy valószínűleg ellenállóbbak.
Most ha kapnál egy Bianco repülőjegyet, mit írnál rá úti célnak?
Olyan nehéz ezt megmondani.
Nem. Akkor kettőt.
Akkor kettőt? Ujjaj, még rosszabb. Vagy 15-öt, nem?
Nem, annyira nem tudja.
Nem tudom. Hát ha ilyen természeti szempontból nézzük, akkor nekem az egész déli féltekő az teljesen izgalmas. Mert hogy, hát azt nem mondom, hogy olyan rengeteg helyen jártam a világban, mondjuk Európán kívül még nem nagyon jártam a világban, de az biztos, hogy valamilyen Ausztrália vagy Új-Zéland volna az egyik úti cél. Mert gyűrűk uram jó is vagyok, tehát azt azért meg kéne nézni, hogy hol forgatták. De nem ezért, hanem valójában van néhány ilyen kedvenc jószágom, amit nagyon helyesen. Tehát konkrétan például Kea nevű papagáj az életem szerelme. Nem azért, mert hasonlít a neve az enyémre, hanem mert rettenetes helyesek. Őket ilyen tollak.
Hogy néz ki?
Ez egy nagy testű papagáj. Hát, centikben mindig rossz voltam. Ez olyan hány centi?
Hát ez mondjuk 24.
40.
Jó, mondjuk, hogy ilyen 40 centi hosszúságú papagáj fejtől a farka végéig, egy zöldes színű télálló papagáj, lévén új-zélandi, tehát ő jól bírja ezt a hideget, és rettetes okosak, ők társaságban élnek, csapatokban, folyton dumálnak, és ilyen iszonyú műszaki zsenik. Tehát amit a KEA nem tud szétszedni, hanem már csak egy okosabb állat van ilyen szerelés technikailag az állatkertben, az orángután. Tehát ami egy KEA meg egy orángutánon kifog, az gyakorlatilag nem létezik, mert valamelyikük szét tudja szedni. Új-Zélandon azért nem szedik a KEA-kat, mert leszedik az autókról visszapillantó tükröt, kiszerelik az antennát. Nem, mert csak ő rombolni szeretne, az jó játék. Úgyhogy nálunk úgy néz ki az ő kifutójuk, hogy van benne ilyen megzilált bakancs, meg mindenféle ilyen dobozok, meg egyebek. Tehát mint egy ilyen szemét lerakat, és szoktak is szidni minket, hogy miért nem takarítunk. És ugye el kell árulnunk, hogy na ezekkel ők játszanak. És nagyon helyesen játszanak. Mindent szét tud szedni apró darabokra. Ember kezétől kezdve a bár.
Én is szeretnék kérdést föltenni. Vegyünk egy embert, aki nagyjából leérte az életét, és lehetne leírni az életútját úgy, hogy gyakorlatilag csak állatok csinálják. Tehát, hogy nem az az adott ember éli be az életét, nem úgy lenne megírva az élet történetet.
Jaj, ez nehéz. Ez azért nehéz, mert én érzem azt, amit te mondasz, hogy ugye nagyon sokszor emberi és állati tulajdonságok így keverednek, és vannak ilyen sztereotípiák, hogy bátorság, és akkor az oroszlán, pedig hát az oroszlán nem egy bátor jószág. Tehát, hogy a legtöbbször ezek ilyen mítikus dolgok, és nem feltétlenül fedik a valóságot. Tehát ez azért nehéz, mert lehet, hogy valaki úgy éli le az életét, mint egy bohóc hal, csak ez hogy hangzik? Tehát, hogy én nem szeretném
bohóc halát. Az életének egy szakaszában, mondjuk egy napot valami miatt úgy alakult, hogy úgy élt, mint egy bohóc hal, akkor volt, amikor a gyermekét megvédte, mert valami csak a bátor oroszlánként.
De a gyermekét egy akármilyen, nem tudom, fitiszfüzike is védi.
Na igen.
Azért nézek az Zolira, mert ő madarász, tehát majd megmondja, hogy a fitiszfüzike megvédi a gyerekét, de...
Máskor mindig a vérét szívta valakinek.
Igen, de szóval, hogy mondjam, tehát ha egy emberre azt mondod, hogy a vérét szívja valakinek, azért ez egy kicsit áttételesebb, mondjuk, mint egy kullancs. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amit nagyon nehéz, tőlünk nagyon sokszor kérnek olyan előadást, hogy beszéljünk arról, mondjuk például ilyen konkrétan volt ilyen felkérésünk, hogy tartsunk gyerekeknek szexuális felvilágosító órát úgy, hogy állatvilágból hozunk példákat. És hogy elkezdtünk gondolni, hogy most mit mondjunk, hogy mit tudom, a macskafélék addig harapják a nőstény tarkóját, amíg az meg nem adja magát. Szóval ebből mit tanul egy gyerek?
Vagy a Feliké az, hogy a Jurikával hogy
kell. Húzzuk a Sofiát, majd megadja magát. Igen, tehát hogy ezek ilyen, tehát hogy mondjam, az állatvilágban olyan fajta törvények uralkodnak, amiket nagyon nehéz egy ilyen szociális hálóban élő emberre ráhúzni. Mert abszolút nem fedi egymást a kettő. Úgyhogy én erre azért nem nagyon tudok neked válaszolni, mert én azt gondolom, hogy nem kell a kettőt összemosni.
Oké, én viszont olvastam ilyen részletet már. Egy regényből, ahol lényegében a történet így volt felépítve, hogy lényegében hát állandóan, tehát az állatok nyelvén is mindent lehet fejezni. Nagyon érdekes volt.
Hát ennek a számomra szimpatikus megvalósulása az a totemizmus. Indián vallások, meg úgy egyáltalán bármilyen ősi vallások, sámánizmusok, totemizmusok, ahol ugye hát vannak törzsi totemek, ez nyilván mindenki számára tudott dolog, hogy mit tudom én, ilyen turul, meg medve, meg egyéb ilyen totemállatok vannak, akik valamiért totemek, és fontosak. De nagyon sokszor az egyénnek voltak ilyen egyéni spirituális vezetői, ez különösen az indiánoknál jellegzetes. Hogyha valaki ez iránt érdeklődik, rengeteg módon lehet ennek utána nézni. Tehát az indián spiritualitás az valami egészen bensőséges, pszichikai megnyilvánulása az állatvilágnak, és na, én itt találtam olyanokat, ahol mondjuk az van, hogy az ember választ magának totemet, tehát vagy a totem választja őt, ugye ez két külön dolog, tehát hogy mit tudom én, miért lett valakinek fóka a toteme, vagy miért medve, vagy miért farkas, miért sólyom, és egyáltalán. Tehát, hogy nyilván vannak olyan tulajdonságok, amikkel mi felruházunk állatokat. Persze kérdés az, hogy ezek a tulajdonságok valósak-e, vagy véltek, de ha már felruháztunk dolgokkal állatokat, akkor lehet, hogy ebből tudunk meríteni egy olyan fajta szellemi energiát, ami segít az életben maradáshoz. Igen, ez végül is egy jó kérdés, de mondom nekem, tehát az, hogy egy egész életutat különböző állatokkal levezetni, nekem idegen. Az sokkal inkább tudom elfogadni, hogy valaki választ magának egy olyan jelképállatot, amihez ő idomulni szeretne, vagy aki őt vezeti szellemileg. Legalábbis, de ez egy abszolút szubjektív dolog, tehát én nem akarok senkit semmilyen módon megbántani ezzel, de nekem ez szimpatikusabb, mint az, hogy sok különböző állathoz hasonlítsuk magunkat, hát hiszen egyéniségek vagyunk, tehát akkor próbálkozzunk meg azok is maradni. Vagy nem.
De talán állatoknak is megvannak is egyéniségek.
Abszolút, igen. Tehát, hogy...
igen. És melyik a legfantáziadúsabb állat, mondjuk, ha már így
a... Nehéz kérdés. Ez majdnem olyan nehéz kérdés, hogy melyik a legintelligensebb állat.
Mert az mondjuk így a delfin, ugye el van terjedve.
Igen, hogy vannak ilyen magas intelligenciátok, de akkor az a kérdés alapvető, hogy mi az intelligencia. Ez egy annyira emberi fogalom, hogy ezt nehéz egy állat szempontjából megfogalmazni. Tehát azt gondolom, hogy minden állat intelligens, hogyha föl tudott maradni évmilliókon keresztül. De ha nem, akkor is, mert hiszen azért néhány száz évig jelen volt a Földön, tehát tudott ételt szerezni, el tudott bújni a zsákmány, vagy a ragadozók elől, tehát hogy életben tudott maradni, ahhoz kell egy intelligencia. Ugye mi emberek ugyanezt csináljuk, hogy valamilyen módon szeretnénk életben maradni, és ehhez kell egyfajta intelligencia. Nyilván egy másfajta. Egy állatnál ez nem annyira mérhető. Ugye a klasszikus példa, amit az én kollégáim el szoktak mondani az állatbemutatók, hogy a bagoly, mindenki azt mondja, hogy okos. Pedig a bagoly, hát hogy mondjam, tehát ennél sokkal magasabb szellemi nívójú madarak vannak, mint egy varjú, sokkal okosabb, mint egy bagoly, hogyha emberi mércével nézzük. Ha egy bagoly mércével mérünk egy baglyot, akkor nyilván ő a legokosabb állat a világon, meg hiszen pontosan tudja, hogy hogyan kell jól hallani, meg jól látni, és tud enni egereket, és ki tudja köpni a szőrből csontot, tehát nem fog bélcsavarodást kapni, és egyetlen tud életben maradni. Tehát innentől kezdve az ő kis életében ez egy teljesen elegendő intelligencia, 100%. Kérdés, hogy miért állít fel az ember mindig ilyen önmagához hasonlító mércéket.
Van-e valamelyik állatfajnak lehetősége arra, hogy továbbfejlődjön?
Bármelyiknek. Mert hogy a fejlődés önmagában nincsen lezárva. Tehát, hogyha ha elfogadjuk azt, hogy van ilyen, hogy törzsfejlődés, ugye ezt nem mindenki fogadja el, mert hogy alapvetően mondjuk két ilyen nagy világnézet van, hogy kreált-e a világegyetem, vagy evolúciós, tehát hogy fejlődünk-e valamerre, vagy egyszer csak teremtettünk, és onnan fejlődünk valameddig, aztán majd úgy elenyészi. Én inkább az evolúcióban hiszek, de azért azt tudni kell, hogy ez a klasszikus darwini evolúció az manapság már nem feltétlenül elfogadott a tudományos világban. Tehát az olyan nagyon egyszerű, hogy és akkor voltak az ostorol lődmoszatok, és akkor ottan ketté ágazott a történet, tehát nem feltétlenül erről van most már szó. Ugye a legalapvetőbb gondolata az, hogy a fejlődést az mozgatja, hogy a különböző környezeti tényezőkhöz alkalmazkodni kell. És mivel a környezeti tényezők folyamatosan változnak, jelen pillanatban is, gondoljunk arra, hogy mondjuk valószínűleg nem erre az átlagos szénmonoxid, széndioxid tartalomra vannak kitalálva a növények, akkor valószínűleg fognak ők fejlődni. Ez nem egy generációs dolog, ez egy nagyon-nagyon hosszú távú dolog, ugye néhány millió éve ez viszonylag jól működik a Földön, de azt gondolom én, hogy a fejlődés nem állt meg. Nagy kérdés, ezt egyszer a Balogh professzor tette fel, hogy miért kell nekünk embereknek harcolni az ellen, hogy kihaljanak állatfajok, tehát miért kell nekünk millió forintokat beleáldozni abba, hogy védjük meg az óriás pandát, akkor lehet, hogy az óriás pandának ennyi adatot, és akkor szelekciósan azt mondja, természetes kiválasztódás, óriás pandának menni kell, mert nem alkalmas ebben a környezetben az életben maradása, nem tud alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez, és lehet, hogy ilyen módon szépen lassan mindenki fog irtódni, mert hogy egyszerűen nem képes alkalmazkodni, de ugyanilyen módon mi emberek is ugyanígy ki fogunk halni ebből kifolyólag. Tehát lehet, hogy a csúcsok csúcsa élőlény a Földön az valamilyen oxigénmentes körülmények között is életben maradni képes baktérium lesz. Vagy a csótányok, igen. Tehát hogy lehet, hogy mit tudom én, 4,5 millió év múlva ide téved valaki a Marson, megfogta végre a jeleinket a világűrben, és megnézi, hogy milyen volt ez az emberi civilizáció, és fog találni két csótányt, meg három baktériumot, és azok itt boldogan élnek, hogy mi maradtunk itt utoljára, mert mi aztán nagyon tudunk bármihez alkalmazkodni.
De most én arra gondoltam, hogy mondjuk az ember szabású majmok tudnának előrébb lépni, vagy akár a delfin, vagy akár a kutya. Most csak példának említette meg állatokat, tehát egész egyszerűen, hogy értelmesebbé válhatnak-e.
Hát minden bizonnyal válnak értelmes. Mondjuk a kutya az pedig a legjobb példa erre, mert nem azért, mert szeretem a kutyákat, mert általában a kutya az egy jó példa, ugye azt mindenki tudja, hogy a kutya az ember legjobb barátja, a legrégebbi háziállat. És általában azt szokták mondani, hogy a kutya ilyen 10 000 év körül kezdett el háziasodni. Most a legújabb kutatások szerint a kutya mintegy 100 000 éve kezdett el háziasodni, tehát gyakorlatilag már majdnem ember. Olyan nagyon régóta él együtt emberekkel, emberi társadalmi viszonyokban, olyan szociális struktúrákban, ami a farkastól idegen, hogy gyakorlatilag a kutya az teljes mértékben egyenrangú szociális társa egy embernek. Erre egyébként azt a példát szokták hozni az ilyenfajta etológiai tankönyvek, és ebben ti biztos jobban tudtok nekem példákat mondani, hogy egy vakvezető kutya az abszolút nem arról szól, hogy ő vezeti a vakot, hanem arról szól, hogy pontosan tudja, hogy melyik az a szakasz, ahol kell vezetni, és melyik az a szakasz, ahol tudja, hogy mindenki tudja, hogy merre kell menni. Tehát, hogy együttműködik. Nem arról szól a dolog, hogy teljes mértékben szolgálja, követi az ember parancsait, és ha vezetni kell, akkor vezet, hanem arról szól, hogy van annyi szociális ítélőképesség, hogy meg tudja azt állapítani, itt már ismerősek vagyunk, akkor innentől már én nekem nem kell, jó, figyelnem kell nyilván, de nem kell új környezetként feldolgoznom ezt az egészet. Tehát együttműködik az emberrel, és ez egy családban élő, teljesen hobbi kutyának is teljesen sajátja ez a fajta dolog.
Kicsivel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy őt elsősorban én egy személynek tekintem, tehát itt nem megkülönböztetem most, hogy ember állat, ő kicsi.
Igen.
Utána jön az, hogy kutya, és harmadsorban jön az, hogy vakvezető. Hát egy biztos, hogy én nagyon sokat tanultam tőle, és amikor ő olyan szituációban van, hogy nincs rajta hám, nem kell dolgozni, és én megyek, akkor is félszemmel figyel rám. És volt egy olyan szituáció, hogy mentem a járdán, ugye, és én nem tudtam, hogy előttem majd lépcsősor következik. Na most a kutya mit csinált? A fűbe ott szimatolt, szaglászott, és félszemmel figyelt rám. Majd eljött egy pillanat, amikor kiszámította, hogy ha sebesen fut, akkor pont elém oda tud érni, és keresztbe tud állni. Na most, amikor ő elindult, odafutott, keresztbe állt előttem, akkor ő előttem állt mondjuk egy méterrel, és egy méterrel mögötte ott volt a lépcső. Tehát a kutya ki is tudta számolni, amit ahogy az ember ugye, hogy elnéz balra, látja, hogy milyen gyorsan jön az autó, átnézek a túloldalra, hogy milyen messze van a túloldali járt, és olyan gyorsan megyek át.
Így van.
Most a kutya ugyanezt kiszámolta.
Így van, hát pontosan erről szólnak manapság az ELTE-n, az etológia tanszéken most az egyik ilyen fő kutatási vezérfonal az pontosan a kutya viselkedés kutatása, mert a legtöbb viselkedés kutató számára a kutya az egy ilyen, hát rossz hasonlattal lerágott csont, de mert azt gondolták, hogy már nagyon sok mindent tudunk a kutyákról, inkább foglalkozunk galambok viselkedésével, meg nem tudom, ecet, muslincákkal, szóval mindenféle dolgokkal foglalkoztak, és rájöttek arra, hogy a kutya ténylegesen, tehát szociális struktúrában gondolkodik, és nem abban, hogy gazdán van. Tehát az a klasszikus társállat. Úgyhogy innentől kezdve a kutatások arról szólnak, hogy a kutya viselkedésében milyen olyan dolgok fedezhetők fel, amik emberi viselkedésformák. És itt tényleg lehet emberi viselkedésformákról beszélni, nem ilyen belemagyarázott, mint a bátor oroszlán, meg a gyáva nyúl, mert mondjuk a nyúl egy picit bátrabb, mint az oroszlán. Vagy legalábbis agresszívabb. Igen, ott egy kérdés.
Nem tudom, tudsz-e arról valamit mondani az állatkert továbbfejlesztéséről? Ugye, és én 40 évig láttam, és tudom, hogy milyen szűk helyen van az, és milyen zsúfogságú. De hallottam most rá a kihelyezésről, áthelyezésről.
Igen, hát rengeteget dolgozunk ezen. Köszönöm egyébként a kérdést, mert az állatkertő nagyon sok embernek van olyan benyomása, hogy ugye alapvetően van-e szükség állatkertekre, tehát hogy kellene nekünk rabságban tartani élőlényeket. Az egy másik kérdés, hogy a természetben sem feltétlenül szabadok az állatok. Tehát a legtöbb állatnak területe van, amit ő védelmez más behatolóktól, és rettetes sok energiájába kerül, hogy azt a területét ő megtartsa. Nyilván a területnek akkorának kell lenni, hogy elbírja tartani azt az állatot, tehát a megfelelő mennyiségű táplálékot rajta megtalálja. Egy állatkertben a táplálék mennyiségét mi befolyásoljuk, tehát ezt viszonylag kis területen is meg tudja találni. Innentől kezdve a személyes tér nagysága az egy jobban meghatározható dolog, mint az, hogy mekkora terület tudja őt eltartani. Tehát mai állatkertekben azt lehet mondani, és ilyen módon Magyarország egyébként élen jár, törvényi szabályozásban a veszélyes állatok tartására vonatkozó mindenféle jogszabályok előírják, hogy bizonyos állatokat mekkora alapterületen kell tartanunk. Ez azt jelenti, hogy ez le van bontva egyrészt mondjuk rendszertani csoportokra, tehát hogy utána nagymacskák, vagy nem tudom, patások, másrészt le van bontva egyedekre. Tehát, hogyha egy oroszlánt kell tartanom, mit tudom én, x négyzetméteren, akkor két oroszlánt, azt nem kell automatikusan kétszer x négyzetméteren tartanom, mert hiszen egy család oroszlán is csak egy területet birtokol, és nem minden egyes oroszlán külön-külön egy területet. Tehát, hogy erre megvannak ezek a számítások, és elég szigorú szabályozással azt lehet mondani, hogy manapság már nem nagyon létezhet olyan állatkert, tehát nem kaphat működési engedélyt olyan állatkert, akinek nincsenek átalakítva az állattartó helyei ennek a törvénynek a szellemében. Vagy nem tett ígéretet arra, hogy nagyon-nagyon záros határidőn belül meg fogja ezeket változtatni. A budapesti állatkert ugye 140 éves, az nem kevés idő, tehát 1866 óta létezik, még a kiegyezés előtt jött létre, tehát tényleg egy ilyen nagyon ősi utódarab. És amikor megalakult, akkor Budapesten a Városliget az ténylegesen egy liget volt. Ugye a ligetről azt kell tudni, hogy ez egy ilyen sokvizes, mocsaras, ártéri valami, mondjuk ilyen erdős rész, és ebben a ugye itt ilyen mindenféle lecsapolásokkal, egyebekkel, millenáriumi ünnepségekkel kialakították ugye az egész Vajdahunyadvár, Csónakázótó, mi egyéb komplexumokat, és nagyjából ezeknek a munkátoknak a megelőzése volt az állatkert, aminek az lett a vége, hogy most itt szépen körülnőtt minket a város, tehát mi nem tudunk több területet nyerni. Ez nagyjából 11 hektár, egy picit kevesebb, mint 11 hektár. Tehát nekünk úgy kell betartanunk ezeket a törvényeket, hogy ezen a 11 hektáron tudjuk biztosítani az állataink számára a megfelelő területet, és a látogatóink is jól érezzék magukat, tehát mondjuk legyenek parkrészek például, mert nyilván senki nem szeretne egyik állatszájából a másik állatszájába esni, hanem kellenek olyan helyek és terek, ahol le lehet ülni és lehet beszélgetni, és csak úgy hallgatni a madarakat, és úgy egyáltalán úgy létezni úgy jól. Úgyhogy nagyon sok kompromisszumot kellett kötnünk az ügyben, hogy rendben van, kell nagyobb területet csinálnunk egy adott állatfajnak, de akkor valakitől el kell vennünk területet, értelemszerűen azt az állatot nem fogjuk tudni tartani az állatkertben. Tehát most például azért nincsen csimpánz a budapesti állatkertben, mert ugye a hős időben, mondjuk 80-as évek, volt csimpánz, orángután, gorilla, és orángutánból kétféle is. Ebből az egyik orángutánunk egy nagyon öreg utódarab volt, aki már ilyen minden mozgásszervi problémákkal küzdött, nem nagyon mozgott, tehát ő nem nagyon foglalt el sok helyet, tehát őt egy viszonylag kicsi helyre át lehetett költöztetni, maradt a három emberszabású majmunk, és az volt a kérdés, hogy melyikeket tartsuk, és melyikektől kell megválnunk. És a csimpánzok mentek. Azért mentek ők, mert természetvédelmileg és szakmailag a gorilla és az orángután nálunk fontosabb volt abban a pillanatban, mint a csimpánz, aki viszont nagyon népszerű volt. De sikerült ezt a váltást úgy megélni, hogy most meg ugyanolyan népszerűek a gorillák, meg az orángutánok, mint voltak a csimpánzok régen. A csimpánzaink meg köszönjük szépen, nagyon jól érzik magukat Győrben, ahol mindenféle kompromisszum nélkül boldogan fogadták őket, mert nekik nem volt emberszabású bajunk, illetve csimpánzaik voltak eredetileg is. Tehát ilyen fajta változás, az nagyon sok van nálunk, hogy egy a régihez képest egy szegényesebb, és ez egy nagyon idézőjelre szó, ez a szegényesebb gyűjteményt kell bemutatnunk, ez jelen pillanatban egy olyan 7-800 állatfaj, 2-3000 növényfaj. Tehát ez egy roppant nagy gyűjtemény, és országos szinten mondjuk van 12 állatkert, még mindig mi tartjuk a rekordot a bemutatott állat és növényfajok számában. Ugyanakkor érezzük azt, hogy ez nem mindig jó, mert hogy nem biztos, hogy tudunk akkora helyet adni. Ugye vannak olyan fajta kompromisszumok, amikor mondjuk van x darab állatunk, mondjuk két darab jegesmedvény, de nem tudnánk tartani egy harmadikat. Ebből kifolyólag mi nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy jegesmedve nálunk szaporodjon, mert nem tudnánk mit tenni a szaporulattal. Jegesmedvétől megszabadulni, idézőjelben megszabadulni, ma állatkertes világban nehéz, mert nagy állat, sokat eszik, sok területet igényel, tehát nehéz olyan állatkertet találni, akik be tudják fogadni, mi meg nem tudunk hármat tartani, tehát antimaci tablettát kapnak a jegesmedvék.
Én hallottam arról, hogy esetleg Gödöllőre kikerülnének a nagy vadak.
Ez nem Gödöllő, hanem hát Gödöllő mellett ez a Babatvölgy volt kijelölve, mint egy olyan terület. Beresegyházán egy medve otthon van, így van. Medve menhely és medve otthon. Ez abból adódott, hogy az ilyen különböző kiöregedett cirkuszi és filmes medvéket valahol el kellett helyezni, és ennek lett egy ilyen helye Beresegyházán. Nagyon jó egyébként, hogy van, mert például mi most oda tudtuk küldeni vendégségbe a maciainkat, amíg átépítik az ő helyüket. Tehát számunkra ez egy nagyon jó dolog, hogy van egy ilyen medvemenhely is. De hát hogy mondjam? Hogy mondom? Mit mondok? A Babat-völgyet mondom, igen.
Gödöllőt.
Tehát igen, Gödöllőt mondjuk. Tehát az, hogy kitelepüljön az átkelet, ez már nagyon-nagyon régóta, hát vagy terv, vagy már félig meddig reális terv, vagy néha már így, már majdnem papíron is létezik. Tehát, hogy ez a vágy, ez megvan. Ugye a legtöbb nagyváros, ahol voltak ilyen ősi régi állatkertek, az úgy működik manapság, hogy valami város környéki helyre kitelepült az ilyen nagy területet igénylő állataival, és a belvárosban meghagytak egy ilyen régi, szép épületes, sok kicsi állatot tartalmazó helyet. Mondjuk erre a legjobb példa New York, ahol van 6 darab állatkert, és van egy a Central Parkban, ami egy nagyon pici állatkert. Ugyanakkor azt mondták, hogy hát oda azért kell valami egy, ami látványos, meghagyták a jegesmedvét, a nagy állat, szép állat, és ezen kívül egy csomó pici jószágot mutatnak be, tehát sok terráriumuk van, érdekes hüllőkkel, érdekes madarakkal dolgoznak, de az egy ilyen bemutató típusú állatkert, és akkor a nagy testű állatok meg más-más állatkertekben vannak elhelyezve. Hát ez nálunk ugye nyilván elsősorban anyagi okok miatt nem valósul meg, mert venni egy ekkora területet és építeni egy állatkertet, az sajnos egy olyan beruházás, ami egyelőre, amíg önmagunkkal nem jutunk előbbre úgy, hogy nem vagyunk teljes mértékben felújítva, addig semmiképpen nem tudjuk ezt megoldani. Hát jelen pillanatban az állatkertben egy akkora rekonstrukciós munka folyik, ami egy ilyen, hát egy ilyen, az első körben, igen, tehát az első etap az óvatos beszélésztényt egy ilyen 2,5 milliárdos beruházás. Tehát, hogyha voltatok az állatkertben és emlékeztek rá, hogy van egy nagy sziklánk, meg egy kis sziklánk, két ilyen műszikla, ebből most a nagy sziklát rekonstruáljuk. Az gyakorlatilag a fél állatkert. A nagy szikla és a környéke, mert ugye tartalmazott egy csomó kifutót, állatházakat, belső tereket, ez az egész rekonstrukció alatt van. Mindjárt már is befejezem, még kicsit elsírom sanyarú sorsunkat, hogy milyen rossz nekünk, hogy mi építkezünk, mert hogy ugyanakkor párhuzamosan elkezdték a madárterelőt is felújítani, mert az is egy olyan épület volt, ami az elmúlt 10 évben nem került bele a rekonstrukcióba, és elkezdtünk egy nagy afrikai szavannát is építeni, úgyhogy egy olyan 3-4 év múlva érdemes hozzánk jönni legközelebb, mert akkor már nagyon szépek leszünk, most még ilyen csúfépítési terület, de minden esetre megpróbálunk szebbek lenni. Hát én köszönöm szépen, hogy itt álltál.
Jó, én is megköszönöm, elszaladt az idő, úgyhogy bővebb több mint egy óra keresztül beszélgethettünk az állatokról. És köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást. Gyertek el ti is az állatkérdések, ott még folytathatjuk ezt a dolgot.
És akkor ugyanúgy maradhatunk, ugye, hogy telefonszám, e-mail cím.
Abszolút.
Csak köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és akkor egy hónap múlva találkozhatunk újra, december 12-én. Akkor az egyik vendégünk Napóleon korának hírközléséről fog beszélni, a másik vendégünk pedig Júdás ma itt Magyarországon, olykor-olykor magában Júdás személyiségvonásaiból vél felfedezni dolgokat. Úgyhogy szeretettel várlak benneteket, tehát december 12-én. Köszönöm szépen, hogy
eljöttetek. És itt vannak a DVD-k. Kérdés, hogy...
Jó, most aki hoztam egy pár DVD-t, ezek ingyenes példányok. 9 darab eddigi hangfelvétel van rajta, fotómelléklettel, aki kér belőle, az adnak Attila fogadni, úgyhogy... Bea,
itt van.
Te is, bocsánat, te is fogok kérni, jó?
Én is fogok kérni. Már kérek is. Köszönöm szépen.
És akkor a rajta lévő anyagok szabadon másolhatók és ajándékozhatók.